Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 29-én szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Az ország nagy részén borult az ég, csak északkeleten és keleten vannak helyenként derült tájak. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Délután 12 és 18, késő este 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások.
Október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökakták meglévő iratanyagait.
A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a pesti alsórakpart. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Folytatódtak tegnap az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, megegyeztek a parlamenti alelnökök és jegyzők személyéről.
A legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy a Tisza párt nem fogadta el Szijjártó Péter alelnöki jelölését. Bujdosó Andrea, a Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője szerint a korábbi külügyminiszter nem méltó a pozícióra.
Ezek elsősorban nyilván a tisztségviselőkre vonatkoztak, az országgyűlés elnöki és alelnöki pozícióira. Itt volt egy fenntartásunk a Fidesz jelölésével kapcsolatban. Elfogadhatatlannak tartottuk Szijjártó Péter jelölését az országgyűlés alelnöki pozíciójára, de ebben volt kompromisszumkészség a Fidesz delegációja részéről, tettek egy másik javaslatot, amit el tudtunk fogadni.
A parlamenti szokásjog felrúgásának tartja a Fidesz, hogy az országgyűlés alelnökének jelöl Szijjártó Pétert a kormány többség nem volt hajlandó megszavazni. Ezt az alakulőlést előkészítő tárgyalások szünetében mondta Gulyás Gergely.
A Fidesz leendő frakció vezetője közölte, ezért Vitályos Esztert javasolta a Fidesz az országgyűlés alelnökének, akit valamennyi frakció elfogadott.
Szerintünk mindenkinek az az érdeke, hogy a választások világos eredménye után az új országgyűlés a munkáját mielőbb kezdhesse el. Ami a átadás, átvételhez, illetve az átmenethez szükséges, azt a ellenzéki frakciók, illetve a Fidesz-KDNP biztosítani fogja.
A Mi Hazánk mozgalom adhatja a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját. Ezt a párt elnöke jelentette be az országgyűlés alakulülését előkészítő tárgyalások szünetében.
Turóczkai László azt mondta, ezt a bizottságot nagyon szerették volna már 4 éve is irányítani.
Pozitívan fogadtuk, hogy most viszont mind a Tisza párt, mind pedig a Fidesz-KDNP elfogadta azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom vezesse a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol nagyon komoly vizsgálatokat szeretnék majd indítani.
A KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium jelenlegi államtitkárát jelölte az országgyűlés alelnökének.
Rétvári Bence, a párt leendő frakció vezetője azt is bejelentette, hogy Nacsa Lőrinc lesz majd a Magyarság politikai bizottság elnöke.
Újabb 2 miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter.
Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanár Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy Budés Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökakták meglévő iratanyagait, közölte Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök bejegyzésében azt írta, az ügyben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával, Csegergő Bendegúzzal. Magyar Péter hozzátette, vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.
Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n.
A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek, és azt kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli, a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságnak.
Június elejére találkozót kezdeményezett Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A Tisza elnök ezt a közösségi oldalán írta, miután tárgyalt Beregszász polgármesterével.
Úgy fogalmazott, a találkozó célja, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat. Hozzátette, elérkezett az ideje, hogy a kárpátaljai magyarok egyenrangú, megbecsült tagjai legyenek Ukrajnának. Magyar Péter szerint ezzel segíthetnék azt is, hogy a háború lezárása után minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen szülőföldjére.
Az erdélyi és a vajdasági magyar vezetők után a Felvidéki Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök megerősítette, elfogadhatatlannak tartja azt a szlovák jogszabályt, amely a Beneš dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegeti. Tiltakozik az ellen is, hogy a magyar származású szlovák állampolgárok földjét kártalanítás nélkül elvegyék. Magyar Péter közölte, átláthatóságot és hatékonyságot várnak el az anyaországi támogatások felhasználásánál, melyeket 10 évre visszamenőleg megvizsgálnak.
Szlovákiában arra kéri az államot a parlamenten kívüli Magyar Szövetség, hogy rendezze a Beneš dekrétumok alapján történő földkisajátítások ügyét. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, megbukott az az állítás, hogy a 80 évvel ezelőtti rendeleteket ne alkalmaznák a mai jogrendben.
Gubik László hangsúlyozta, csak nem 6000 az utóbbi években állami tulajdonban vett parcella ügyét vizsgálták meg. A több mint 1000 hektár földterület értéke elérheti a több 10 millió eurót.
Törölni kell az úgynevezett Lex Benest, a büntetőtörvénykönyvből, másrészt ki kell vizsgálni azokat az ügyeket és kárpótolni azokat a kárvallottakat, akikkel ezek a megengedhetetlen mahinációk a szlovák föld alatt elmúlt éveiben megtörténtek, és indít a következő lépés a 104/1945-ös hatályon kívül helyezése, majd egy olyan magyar-szlovák történelmi kiegyezés, amely Budapest és Belgrád között megtörtént.
Az uniós bírósághoz fordult az orosz gáztilalom miatt a szlovák kormány, jelentette be a szlovák igazságügyminiszter.
Puzson szerint vitatható a határozat jogalapja, mivel azt kereskedelempolitikai döntésként minősített többséggel fogadták el, miközben a kormány úgy véli, kül- és biztonságpolitikai kérdésről van szó. A most megtámadott uniós döntés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő őszig kellene leállítani.
Bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a román parlamentben Ilija Bolozsán kormánya ellen. A kormánykoalícióból múlt héten kilépett szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség által előterjesztett dokumentumot a kétkamarás parlament törvényhozóinak több mint fele írta alá. George Simion, a szélsőjobboldali párt elnöke azt mondta, nem készülnek közös kormányzásra a szociáldemokratákkal, céljuk, hogy előrehozott választásokat tartsanak Romániában.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint a gazdasági nehézségek nem oldódnak meg azzal, ha változik a bukaresti kormány. Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban azt mondta, nem vesznek részt olyan kabinet munkájában, amelyet az AUR támogat.
Semmi jóra nem lehet számítani. Az egyik az a közigazgatási átszervezés, ami teljes kiszolgáltatottságot jelentene az erdélyi magyaroknak, de hát ott van az oktatás, az anyanyelv használata, a szimbólumok használata. Ezzel kapcsolatosan nekik számtalan tervezetük van. Most nem az a kérdés, hogy az ember ijeszgeti a magyar közösséget, vagy nem ijeszgeti, hanem a valóságról beszélünk. Tehát ott vannak azok a törvénytervezetek, és azok a nyilatkozatok, amelyek ezekre a jogokra vonatkoznak, illetve ők soha nem kezelték a mi közösségünket partnerként.
Június 13-án tartja tisztóító kongresszusát a Fidesz, jelentette be Dajcs Tamás a párt választmányülése után.
A tanácskozáson Orbán Viktor értékelte a választási vereséget és felajánlotta lemondását pártelnöki posztjáról. A döntést a kongresszus hozza meg.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint Magyarország ellátás biztonsága a saját készletek nagyságától és az elérhető importtól függ.
Grádottó a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy ismét működik a barátságvezeték, és ez kiszámítható ellátást biztosíthat. Emellett a mennyiségtől függően akár a stratégiai készleteket is fel lehet tölteni. A főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Magyarországon viszont továbbra is a védett tár van érvényben, amelyet szerinte nem biztos, hogy a benzinkutak sokáig fent tudnak tartani.
Jelen pillanatban is a benzin nagyjából 80, a gázolaj is közel 100, inkább 90 forinttal drágább lenne, hogyha normál piaci alapon kellene értékesíteni. Ez egy akkora különbség már, hogy teljes mértékben ellehetetleníti az importot, sőt azok a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrések, amit a védettár bevezetésekor a jogszabályok rögzítettek, egyértelműen mutatják, hogy nem elegendő, főleg a kiskereskedelmi árrés arra, hogy a töltőállomások valós költségeire fedezetet nyújtson, már pedig tartósan, veszteségesen senki nem kíván működni.
Május végéig biztosított a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kerozin ellátása. Vasúton és vezetéken is folyamatosan érkezik az üzemanyag, közölte a Budapest Airport vezérigazgató helyettese.
Valentinyi Katalin hangsúlyozta, a repülőtér tároló kapacitása alapján 4-5 napra akkor is elegendő lenne az üzemanyag, ha leállna a kerozin szállítás.
Kerozinellátással összefüggő járattörlés vagy ritkítás itt a budapesti repülőtéren nem tapasztalható. Ami a menetrendünkben benne van, azok a járatok közlekednek, és azt látjuk, hogy május végig minden így is marad. Fel vannak töltve teljesen a tartályok, és ez 5 nap alatt fogy le.
A hosszú hétvégén ismét a gyalogosoké és a bicikliséké lesz a pesti alsórakpart. Péntektől vasárnapig közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket. A rendezvények ingyenesek.
A főpolgármesteri hivatal közölte azt is, hogy május 26-a és augusztus közepe között új forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok, napközben pedig az autósok használhatják a rakpartot.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút keleti szektorában Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán üzemeltetési munkák kezdődtek. Az M3-as autópálya felé vezető oldal 58-as és 59-es kilométerek között a külső sávot zárták le.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Városház utcánál vízvezetéket javítanak, itt sávlezárásra kell számítani, a Városház utcába nem lehet behajtani. A második kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. A 29-es és a 111-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Ideglenesen 29A autóbusz közlekedik a Kolosi tér és a Pusztaszeri körönt között. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Beslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. A címvédő Paris Saint-Germain 5-4-1 győzött a Bayern München ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Dembélé és Kvaratskhelia is duplázott a hazaiaknál. A visszavágót jövő hét szerdán rendezik. Ma este az Atletico Madrid és az Arsenal lép pályára 21 órától. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány május 12-e helyett május 21-én jelenti be a német keret név sorát a labdarúgó világbajnokságra. A halasztást a német szövetség azzal indokolta, hogy a kapitány meg szeretné várni a Bundesliga utolsó fordulóját, illetve időt akar adni a sérülésből visszatérő játékosoknak a bizonyításra. Távozik a Manchester City-től John Stones. Az angol hátvéd 10 évig erősítette a manchesterieket, a 31 éves játékos az Everton, a Coventry vagy a Barcelona futballistája lehet a következő idénytől. A Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB1-ben. Bár az Európa Liga elődöntős hazaiak egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen, szinte végig jól tartották magukat és szorossá tették az állást. A találkozó előtt köszöntötték az Esztergom és az FTC korábbi kiválóságát, a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zitát, akinek a hazai csapat visszavonultatta a 87-es messzámát. A kanadai Tim Campbell további egy idényt marad az osztrák jégkorongligában érdekelt Fehérvár csapatánál. A 38 esztendős védő a 8. szezonját kezdi meg a volánnál. A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra győzött Üzbegisztán ellen a londoni világbajnokságon. Női csapatunk Etiópia ellen mérkőzött volna, de az afrikaiak nem tudtak kiállni a találkozóra. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Éjjel-nappal tartó vonyítás, hangos csaholás. Komoly bírsággal sújtható az az állattartó, akinek kutyája zavarja a környezetét.
Szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja.
Mit tehetünk, ha az ugatás már a nappalinkban visszhangzik és a türelem is fogytán? Mikor kell jegyzőhöz fordulni, birtokvédelmi eljárásért folyamodni? A felelős állattartással is foglalkozunk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Lovak bértartásával kezdődött, mára pedig 7 saját lóval és 10 tehénnel gazdálkodik az agrármérnök házaspár Székely Szabaron a Boróka Majorban. Fő tevékenységük a tejgazdálkodás, amiből kiváló túrót, sajtokat és joghurtot készítenek.
A hely. Riportműsor. Ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Csongrád vármegyénk a legősibb és legmagyarabb vidékek közé tartozik. Mint megannyi földrajzi nevünknek, Csongrádnak is szláv eredete van, ami a magyarok bejövetele előtt itt élő örökségére utal. A szlávul fekete várat jelentő megye, fekete földjét a magyarok is megszerették és belakták, hogy végül nagyon jellemző vármegyénké váljon a legmagyarabb táj az Alföld kellős közepén.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Rajcsányi Gellért, a Mandiner szerkesztője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Mindig azt mondta, két élete van. Az egyikben úgy hívják Örkény Istvánné, a másikban úgy Radnóti Zsuzsa. De bármelyikre nézett is, mindenütt a szerencsét fedezte fel az élet útján. Biztosan volt benne az is. Ám a képzelt riport, a padlás, a dzsungelkönyve és a Pál utcai fiúk sem jött volna létre pusztán szerencséből. Írókról, rendezőkről és a jelzők erejéről is beszélgettünk annak idején. A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a vele készült beszélgetéssel.
Nagyok. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
2026. április 29-e Péter névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Több mint 10 000 ingatlan energia korszerűsítéséhez járulhat hozzá az otthon felújítási program. A részleteket mondjuk 3/4 hét után. Aztán 7:45 után arról beszélgettünk, hogy az energiapolitikáról és a hatáskörökről vitatkozik Berlin és Brüsszel. Az Európai Bizottság hatásköreinek visszaszorítása érdekében ugyanis politikai offenzívát indítana a német kancellár, méghozzá Ursula von der Leyen ellen. Hogy ez pontosan mit jelent és milyen eredmény várható tőle, megkérdezem majd a politikai elemzőt. 7:30 után pedig arról lesz szó, hogy mire használja Ukrajna a 90 milliárd eurós uniós hitelt. Ugye az otthonukat elvesztett ukránok joggal gondolhatták volna, hogy a lakosság megsegítése majd az elsők között lesz, de Zelenszkij a fegyvergyártást választotta. Mi lehet ennek az oka? Erről is kérdezem majd a szakértőt. Illetve arról, hogy a német kancellár, ugye arról beszél már egy ideje, hogy komoly áldozatokat kell hozni a Zelenszkijnek a békéért, akár a területek feladásával is számolnia kell. Ezt egyébként az elmúlt 4 évben időnként még maga Zelenszkij is elismerte, aztán minden egyes alkalommal visszakozott ettől a kérdéstől, hogy milyen lehetőségei vannak, erről is beszélgetünk majd. Aztán pedig szó lesz arról, hogy a leendő miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Mennyi pénz érkezhet, és milyen áron? Erről is kérdezem majd az alkotmányjogászt, illetve arról, hogy folytatottak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A pártok a legfontosabb szervezeti és működési kérdésekről is egyeztettek. Ugye május 9-én alakul majd meg az új kormány, hogy addigra minek kell elkészülnie, és mivel tudják folytatni, illetve kezdhetik el a munkát, erről is beszélgetünk majd. Aztán pedig biztonságpolitikai szakértőt kérdezek a közel-keleti helyzetről, mert hogy Irán közvetítőknek átadott egy 3 lépcsős tervet, amelynek alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Életben lehet az iráni rezsim legfelsőbb vezetője is, hogy ennek most milyen jelentősége van, és miért nem mutatkozott az utóbbi hetekben, ezt is megkérdezem majd. Utána, 3-9 előtt pedig szó lesz arról, hogy a német közgazdászok szerint egy új 10%-ot meghaladó inflációs hullám fenyeget, csak úgy, mint a koronaválság idején. A globális energiaszektor erőviszonyai tovább rendeződnek, és ebben a folyamatban egyébként a Shell ismét kulcs szereplővé lépett elő. Hogyan kezelik az országok a kialakulóban lévő energiaválságot? Erről is beszélünk. Aztán 9 óra előtt még a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesével rátérünk a jelenlegi helyzetre. Van-e elég kerozin, veszélybe kerülhet vagy kerülne záros határidőn belül a légi közlekedés? Ugye a napokban azt mondta, hogy egyelőre Ferihegyen minden rendben. A szerkesztő ma reggel, Dávid Edit.
Jó reggelt, Magyarország! Csete Beátával.
6 óra 21 perc, a Ferencváros 31-28-ra nyert Esztergomban a női kézilabda NB1 tegnapi mérkőzésén. A találkozó előtt köszöntötték az Esztergom és az FTC korábbi kiválóságát, a szezon végén visszavonuló Szucsánszki Zitát, akinek a hazai csapat visszavonultatta a 87-es messzámát. Szucsánszki Zitával Kulcsár András beszélgetett.
Nagyon meglepődtem. A német András már láttam, sejtettem, hogy ő is itt lesz. Nagyon örülök neki, mert pályám kezdetét ezt mindenképpen neki köszönhetem. Nagyon megleptek meg, főleg azzal, hogy a mezemet is visszavonják itt is. Úgyhogy nagyon-nagyon megható volt.
Az elmúlt napokban mi minden villant be neked, illetve mi minden villant be, amikor ezt az összeállítást nézted a pályafutásodról és az eredményeidről?
Igazából ugye ezt már 3 éve egyszer eljátszottuk. Talán még ez megadatott, ez az utolsó 3 év, hogy valamit alkossunk, és örülök, hogy ezt itt meg tudták teremteni nekem. Ilyenkor nagyon nincs mit mondani. Elmúlt, tényleg fáj mindenem edzések, meccsek után, úgyhogy már fizikálisan nem tudom, már ez se.
Jól látom, hogy itt a búcsúztatásnál a kisfiad Levente a szó szoros és átvitt értelmében is a támaszod volt, hiszen most itt ezt egy picit félig pedig mosolyogva elmondod, de akkor azért azt láttam, hogy a könnyek is előjöttek.
Persze, nagyon-nagyon meghatott. És igen, ő minden szinten a támaszom. Így az is van bennem, hogy így még több időt fogok vele tölteni. Még nagyon sokszor volt már az, hogy hazamentem edzés után, és mondjuk mondta, hogy menjünk el biciklizni, vagy menjünk el ide-oda, és már tényleg nem tudtam megcsinálni. Ezek azért már komoly jelek, hogy tőlem is már másfelé kell elindulni.
Össze tudod foglalni, hogy mit jelent neked a Ferencváros és az ott töltött idő?
Én mindent annak köszönhetek, ugye, hogy oda kerültem, megismertem a profizmust, és éltem a lehetőséget. A döntések meghatározzák az ember életét. Én akkor jól döntöttem, vagy jól döntöttünk édesapámmal, hogy oda mentem, és amikor ott van a lehetőség, akkor kell vele élni. Szerintem ez, hogy most az Esztergomba bekerültünk ebbe a Final Four-ba, ugye az egyen alacsonyabb kupába, ez nekem visszaadja a múltat. Most kell megélnünk a jelenbe, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy szép vége lesz.
Az Esztergom mit jelent neked? Részben már utaltál erre is.
Új lehetőség volt, egy újjászületés. Igazából nagyon fáradtnak és nagyon fásultnak éreztem magam ott a Fradiba, hogy nem tudtam azt csinálni, meg úgy, ahogy szerettem volna. Itt kaptam egy lehetőséget, megint, és éltünk vele, és felépítettünk valamit közösen a várossal. Az szponzorokkal, a szurkolókkal, akik nekem így a szurkolás szempontjából is szépen jött tovább így a Ferencváros. Nagyon jó érzés, és nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot, még mindig szeretek győzni, úgyhogy konditerembe teszek hozzá.
De azt nyilatkoztad, hogy ez akkor lesz tényleg biztos, amikor kidobod majd a cipődet. Ezek szerint azért van még olyan reggel, vagy olyan pár perc, amikor eljátszol a gondolata, hogy lehet, hogy mégis folytatni kéne?
De persze, amikor vége van a nyárnak, és tele vagyok energiával, akkor mindig az van, na jó, akkor még egy. Nem tudom már úgy, ahogy szeretném, csak az agyam tudja, a testem már nem, és akkor ha abba kell hagynom, akkor így hagyom abba.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 25 perc. Miskolc idén is számos élménnyel várja a látogatókat, a turistákat, a városba érkezőket. A festői szépségű lillafüred, az állatbarát programokat kínáló miskolci állatkert, valamint a kulturális élményeket nyújtó Herman Ottó Múzeum is népszerű úti cél lehet. Hogy milyen újdonsággal készül a városa az idei szezonra, arról hallhatnak információkat, de előtte Bétót Erika néhány turistát kérdezett.
Vágyunk mi is a szabadba, mert lakótelep az nem az igazi.
Ön látta már a lillafüredi vízesést?
Igen, én is láttam többször, most még nem néztük meg, most érkeztünk nemrég.
Egy-egy kiragadott mondat azoktól, a Miskolc városba érkező turistáktól, kirándulóktól, akiknek nem számít, hogy nyár van vagy tél.
Én úgy vagyok öltözve is, látja, hogy mi mindig máskálunk.
Aj nekünk, hogy milyen az időjárás, az minket nem érdekel. Ilyenkor minden régi emlékünk felelevenedik, minden régi egyetemi momentumunk előjön, úgyhogy ilyenkor mi mindig hazajövünk.
Miskolc az idén igazi élményközpont. Természeti szépségek, történelmi helyszínek és pezsgő program kínálat várja a látogatókat. Ha még nincs meg a nyári úti cél, érdemes felírni a listára, mondja Fekete Angyal Enikő, a Miskolci Turisztikai Cég a Visit Miskolc vezetője.
Nagyon jó hírem van, mert előjöttünk egy pár nappal ezelőtt egy újdonsággal, nevezetesen bevezettünk egy új élményprogram sorozatot, és hát nagyon bízom benne, hogy ez kellő népszerűségnek fog örvendeni, bár az előfoglalási számok már most azt mutatják, hogy nagyon komoly érdeklődés van ezek iránt, a programok iránt. Az történt, hogy elindítottunk egy weboldalt, ez a miskolctitkai.hu, és 4 tematikus program keretében szeretnénk Miskolcnak a sokszínűségét bemutatni azoknak a vendégeknek is, akik még esetleg nem jártak Miskolcon, de érdeklődnek a destináció iránt. Arra törekedtünk, hogy olyan élményprogramokat alakítsunk ki, amelyek akár több éjszakás itt tartózkodásra sarkalják a vendégeket. Ez a 4 tematika, ugye az egyik programunk a Ehetőerdő Erdei Gastro Express, a Ehetőerdő kóstolóval, ugye a Gastro Express kirándulás után. A másik egy színházi tematikája, ugye Miskolcon található Magyarország első magyar nyelven játszó közszínháza. Ezt a színházi történetet, történelmet járjuk körbe a bemutató során, és van egy nagyon izgalmas része, amikor egy mini előadáson is részt vehetnek a résztvevők a színházban, illetve hát bejárjuk a színház teljes területét, ugye rálépünk a világot jelentő deszkákra, és utána még a Színész Múzeumban is ellátogatunk. Aztán van egy másik nagyon érdekes belvárosi programunk, ugye Miskolc mindig is híres volt arról, hogy mennyire nyitott város, és itt az évszázadok alatt nagyon befogadó városként működött ez a hely, és a legkülönbözőbb vallási felekezetű és nemzetiségi hovatartozású emberek éltek itt békességben egymással, és ennek a lenyomatát megtaláljuk ugye a városban is. Ennek a programunknak a címe a szakrális értékeik, szent értékeink nyomában. Itt a belváros 500 méteres sugarú körében 6 különböző felekezett templomát találjuk meg, és ezeket fogjuk bejárni. És a negyedik programunk pedig egy hagyományos városnézést ötvöz az Avasi Bornegyedünk bemutatásával, ahol Bükki Borok kóstolóján is részt veszünk, tehát elindulunk a belvárosból, ott lesz egy történelmi városnézés, és egy 5 perces sétával pedig megérkezünk egy teljesen más hangulatba, ugye Miskolc ilyen szempontból is különleges, hogy a belvárostól pár méterre van egy komplett bornegyed, több mint 800 borospincével, és itt bükki borászokhoz fogunk betérni, ahol bükki borokat kóstolunk kísérő falatok kíséretében. Április és október közöttre hirdettük meg az időpontokat, és ezen a bizonyos miskolctitkai.hu weboldalon minden időpontunk fent van, online foglalhatók előre a jegyek, tehát nem kell Miskolcra megérkezni ahhoz, hogy erre bármelyik programra jegyet tudjunk foglalni, hanem érdemes előre szállást foglalni Miskolcra, érdemes több éjszakára ide érkezni, és nagyszerűen lehet előre tervezni az időtöltést, és előre otthon a fotelből le lehet foglalni a jegyeket ezekre a programokra.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Hungária körúton az Ajtósi Dőrelsor után az Árpád híd felé vezető oldalon, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a külső sávot a Tököli úton befelé a Róna utcánál, illetve a Róna utcában a Nagy Lajos király útja felé a Tököli útnál is, itt gázvezeték javítása kezdődött. A belvárosban a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Városház utcába nem lehet behajtani. Mától korlátozásra kell készülni a 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésében, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A Bemrakparton a Kacsa utcánál csatorna javítása kezdődött, itt útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben a Diósárokban tart a vízvezeték javítása, ezért lezárták a félútpályát a Városmajor utcánál. Schilling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Az útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a reggeli vonatforgalom, kivéve a Siófok-Kaposvár vonalon, ahol egy korábbi járműhiba okoz fennakadást, ezért pótlóbusz indul Siófokról 7 óra 10-kor Tabra. Pályakarbantartás miatt ma és holnap pótlóbuszok szállítják az utasokat Hegyesalom és Pozsony között, a Dombóvár-Gyékényes vonalon pedig már csak ma kell pótlóbuszra szállni Jákó, Nagybajom és Somogyszob között. Május 1-én életbe lép a Balaton térségében az előszezoni menetrend, sűrűben közlekedő vonatok, összehangolt csatlakozások és több kerékpárhely várja az utazókat. Fontos változás, hogy minden Balaton felé közlekedő Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell váltani Budapest és a Balaton közti távolsági utazás esetén. A részletekről bővebben, illetve az aktuális forgalmi változásokról a mavcsoport.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Budapesten 8 fokot, az ország egyik leghidegebb településén, Zabarban viszont 5 fokot mutat ma reggel a hőmérő, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A délnyugati határ mentén napközben vékonyodik, és déli irányba levonul a felhőzet, de ott még kisebb esőzápor előfordulhat. Máshol viszont többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, és itt már csapadék sem valószínű. Élénk, majd délelőttől erős, estétől pedig néhol akár viharos lökések is kísérhetik az észak-keleti szelet. A legalsó nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. A folytatásban sok napsütése és száraz időre számíthatunk a teljes hosszú hétvégén. Éjszakánként azonban még fagypont közelébe hűlhet a levegő, és csütörtök napközben még döntően 15 fok alatti csúcsértékekre számíthatunk, majd péntektől melegedés kezdődik, és a hétvégén egyre inkább 20 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
Mesterházi Andrásnak köszönjük szépen, rövid hírekkel folytatjuk a Jó reggelt Magyarország műsorát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Közben az Európai Néppárt elnöke a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás leállítását javasolta. Az uniós bírósághoz fordult az orosz gáztilalom miatt a szlovák kormány. Pozsony szerint vitatható a határozott jogalapja, mivel azt kereskedelempolitikai döntésként minősített többséggel fogadták el, miközben a kormány úgy véli, kül- és biztonságpolitikai kérdésről van szó. A megtámadott döntés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő őszig kellene leállítani. Felbecsülhetetlen értékűnek nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait harmadik Károly király a washingtoni kongresszus előtt elmondott beszédében. A brit uralkodó Ukrajna támogatását sürgette, valamint elítélte az amerikai elnök és más kormányzati tisztviselők elleni szombati támadást. Elfogták azt a férfit, aki egy sörétes puskával megsebesített 5 embert tegnap Atén belvárosában. A 89 éves gyanúsított egy hivatalban és egy bíróságon lövöldözött, majd taxival menekült el a helyszínről. A görög fővárostól 200 kilométerrel levő Patrában tartóztatták le, indítéka egyelőre nem ismert. Lavina balesetben halt meg 6 bányamunkás Oroszországban. A tragédia Burját földön történt, amikor 9 bányász épp a közeli tárnához vezető utat takarította. 3-uknak sikerült megmenekülnie, társai hollétét a mentők megtalálták. Kedves hallgatóink, 7 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Zala.
A Kis Balaton megírója, Fekete István. Jókai Mór mellett Fekete István minden idők legolvasottabb magyar írója. Könyveiből közel 9 millió példányt vett meg a közönség. Vuk, Kele, Lutra, vagy éppen Bogáncs irodalmunk legnépszerűbb állatszereplője. Egy Matula bácsival eltöltött hét a Tüskevárban bármelyik nyereményjáték áhított fődíja lehetne. Az 1900-ban Göllén született Fekete István élete utolsó évtizedeiben legfeljebb a tűrt kategóriába tartozott. Fia István egy a Kortárs folyóiratban megjelent interjúban így beszélt édesapjáról. Az írásaiból kiérződő antikommunizmus, antiliberalizmus, antikozmopolitizmus és az előbbiekkel szemben álló nemzeti érzés, hazaszeretet, kereszténység, Isten hit miatt vált vörös posztóvá a párt által irányított irodalmi vezetés szemében. Ezért próbálták elhallgatni, ifjúsági regényírónak titulálni. Fekete István harcolt a nagy háborúban, majd nagy birtokokon volt gazdatiszt. Első regénye, a Koppányi Agga testamentuma 1936-ban jelent meg. A Zsellérek című, a vörös terrort bemutató írása 5 év alatt 7 kiadást ért meg. Novellái népszerűek voltak. 1946 után tiltó listára került, alkalmi munkákból élt. Később azonban megjelenhettek a természetről szóló csodálatos művei. Fekete István 1970-ben Budapesten halt meg.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 37 perc, a stílusos vidéki éttermiség több éve dolgozik egy olyan rendszer megvalósításán, ahol a termelők és a helyi értékek minél nagyobb piaci lehetőséget és ismertséget kapnak. A Natura Észak-Kelet régió programsorozat elindítása egy újabb mérföldkő, amely olyan együttműködési összefogás az oktatás, az agrárium, a turizmus és a vendéglátás szereplői között, ahol a közös munkával tudják megmutatni erőt, a régiók értékeit. Egerben tartottak erről konferenciát, ahol Pilisi Csenge is ott volt.
Béla! Ő a tenyészbika, amit most hoztam, nem vég. Itt vannak borjak, itt vannak a tehenek. Egy vivar élet bika van köztük, ő most szalad le.
Mindig ide jön köszönni, ha itt van?
Igen, nagyon igényli az emberi törődést. Gyertek, kicsikék!
És megismerik a gazdát?
Abszolút el fog egyek. Magam, egy kilométerről bejön az egész buja. Dörgölődzik. Olyan, mint a kis cica.
Hány mázsás kis cica?
Hát én most olyan 8-9 mázsa közt van. Ugye lefektetem.
Nagyon kezes. Rá is ül a hátára. Igen. Hagyja, hogy simogassuk. Szalai Ferenc. Ezeket az állatokat fel is dolgozza, ugye? Hiszen tányéra is kerülnek.
Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy nekoldus módjára támogatásokon keresztül tudjuk ezeket az állatokat fenntartani, illetve megőrizni az utókornak, hanem hogy saját magukat el tudják látni, és saját maguk tudják azt a jövőképet biztosítani magának a fajnak, és úgymond nekünk is az utódainknak, hogy egészséges élelmiszert fogyaszthassanak, illetve a fajtának ez a biztosítéka az, hogy fent tudjon maradni a magyar ember számára, mint őshonos fajta. Bivajból is és szamárból is a legkiválóbb hús alapanyagok készülnek. Ugye maga a váz szerkezetük is hihetetlenül értékes, tehát a csontjuk, amiből kiváló alaplevek, ételek, ugye levesek készülnek, és kiemelném a belsőségek értékét a kapcsán, hogy ugye ezek természetközeli tartásmódban vannak ezek az állatok, tehát idegtartás, vagy külterjes tartás, extenzív tartás, természetvédelmi, ökológiai minősítésű legelőkön legelnek, magas gyógynövény, vadfűszernövény, faunát legelnek, kizárólag szálas takarmányt fogyasztanak, ezáltal ugye a zsírjukban nagyon magas azon, meg a zsírsav tartalom, a hús íze az tökéletesen tükrözi magát az elfogyasztott táplálékot, tehát a gyógynövényes legelő ízvilágát, a beltartalmi értéke tiszta, tehát nem antibiotikummal kezelt állatokról van szó.
Matyinka Jánoséfnek miért fontos, hogy itt a környébeli termelőket mutassa be?
Én napi kapcsolatban állok azokkal az emberekkel, akik beszállítóim, helyi termékeket árulják, vagy a helyi portékájukat árulják, és én tudom, hogy milyen minőséget árulnak. Ezeket én napi szinten használom fel az éttermemben.
Egyre több étterem étlapján jelennek meg a helyi termékek. A termelők és a piac kapcsolatát szeretné erősíteni és a szakképzésbe is beépíteni. A Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület új kezdeményezése, mondja Ruprecht László, a svéd elnöke.
Egy új és gasztronómiai régiónak a születésének vagyunk a tanúi. Ez ugye már áll a Bükkből, áll az Emplénből, ebben már tartozik eleve két borvidék, tehát az Egri borvidék, Tokaji borvidék, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdúság. Egy kicsit mindig séffejjel gondolkodom, és ugye már ez egy nagyon fontos megfogalmazása a gasztronómiának, hogy a helyit és a környezetünkben található nyersanyagokat vásároljuk be. Most ha csak ebből a régióból csak egyet kiemelünk, egy étterem nem tud egy olyan portfóliót nyújtani a vendégek felé, amiből egy szélesebb kínálatot tudna, mondjuk egy étlap szempontjából, vagy menü szempontjából. És éppen ezért az volt a cél, hogy az éttermek számára egy nagyobb merítési lehetőséggel, mert ezért ebben az új gasztronómiai régióban, tehát itt a mangalicától a bárányig, a pisztrángig, a sajtkultúráig, szürke marha, angusz marha, rackajú, tehát hogy olyan merítési lehetőség van, ami már egy biztos alapja, tehát nagyjából egy ilyen toszkán Provence régióról beszélünk, akkor körülbelül egy ilyen területről tudunk ugyebár meríteni.
Azért vannak már kezdeményezések, akár itt a Tisza-tónál egy gasztrokör, egy gasztroasztal megalakult, vagy éppen Heves vármegyében a Hevesi Ízlelő. Olyan összefogások, amik segíthetik egy-egy konyhának a regionalitását.
Célunk az, hogy ne akár egy-egy termelővel kelljen együtt dolgozni, hanem ugyebár sokkal jobb, hogyha közösségek fognak össze, és azért én már tudom a Stílusos Vidéki Éttermiséget, már azért több mint 13 éve vezetem, és tudom a buktatóit egy nagyobb rendszernek a működtetésében, tehát azért is lett most egy pillanatnyilag leszűkítve egy ilyen pilot projekt formájában, hogy tud működni kicsiben, mondjuk a svéd, de azért az ország területén van nagyon sok olyan összefogás, ami egy olyan szintű gasztronómiai térképet tud nyújtani, akár a külföldi, a hazai vendégeknek is, tehát hogy van egy olyan választási lehetőségük, hogy az adott régiónak mi az az a kiemelt alapanyaga, vagy mik azok az alapanyagok, amik a gasztronómiának és ezáltal ugye bár a turizmusnak egy nagyon jó alapot tudnak biztosítani.
De ezt hogyan tudják segíteni ezt a kapcsolatot, hiszen ez jó a fogyasztónak, a vendégnek, jó a termelőnek is.
Koncepciónknak az alapja a termelő. Tehát a termelői nyersanyagra épül, bevonjuk az oktatást. Tehát most ugye bár ezzel a Chef Expedícióval jöttek Kanadából, Indiából, Szingapúrból, Finnországból is olyan séfek, akik egyébként oktatással is foglalkoznak. Tehát itt nem csak az volt a cél, hogy bemutassuk a régiónak a nyersanyagait, hanem már előkészítője egy regionális nyersanyagokra épülő oktatási anyagra, amit mivel alapanyag és technológia alapú, ezért más régiók is tudják hasznosítani a saját regionális nyersanyagaikra. Tehát azt látjuk, hogy a termelőknek mire van szükségük, piacra van szükségük. Az oktatásban is egy piaci szegmens, az éttermek is egy piaci szegmens értelemszerűen. Olyan kapcsolódási pontoknak a kiépítése, illetve együttműködési rendszere, ami alapvetően nyugaton működik, akár ha most a történelmi hátterünket veszük figyelembe, nem volt ugye már ott egy kommunizmus, ahol az a fajta háttérrendszer, illetve háttér logisztikai rendszer, de hát itt nem is kell nagy logisztikai, mert mondjuk egy kapcsolaton alapul, hogy már generációk óta egy étterem attól a hentestől, attól a zöldségestől, attól vásárolja ugyebár a termékeket. Úgyhogy ennek visszaépítését szeretnénk megvalósítani, és alapvetően ennek az alapja a jó termelő.
Jó reggelt, Magyarország!
Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 44 perc. Ausztria és Németország éve szinten eurómilliárdokat áldoz azon bevándorlók megélhetési támogatására, akik munkavállalási engedély hiányában vagy egyéb okból nem integrálódtak kellőképpen a befogadó ország munkaerőpiacára. Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, Király Levente kérdezte.
Mekkora összegeket emészt fel Ausztria és Németország számára éves szinten a bevándorlók megélhetési támogatása?
Elsősorban az irregulárisan érkezők kapcsán látjuk az adatokat, tehát ha megnézzük a német menekültügyi rendszernek a működtetését, ez az elmúlt 10 évben nagyjából 23 és 29 milliárd euró körül mozgó összeget tett ki, miközben ugye Ausztria esetében nagyjából ilyen 2 milliárd euróról beszélhetünk éves szinten. Ugye ez magába foglalja a menekültügyi rendszer fenntartását, a tisztviselők fizetését, a menedékkérők lakhatási, egészségügyi, oktatási, minden napi életbeli támogatását. Ugye nagyon fontos, hogy nem jelennek meg a tartományi költségek ebben, tehát a német, illetve osztrák adatokban, tehát ez a szövetségi költségvetéseknek az adatai, tehát ezt további valószínűleg több milliárd euró helyi tartományi költség egészíti még ki. És nagyon fontos, hogy ebben nem jelenik meg azok a költségek, amik a nem a menekültügyi rendszerben levő, de a bevándorlókhoz köthetően jelennek meg Németországban, tehát a legálisan ott tartózkodó bevándorlók kapcsán a szociális ellátórendszerben, ami megint csak ugye további több, hát valószínűleg 10 milliárd eurót jelent éves szinten.
A támogatási rendszer mennyire összetett, és a szövetségi kormány ez irányú költekezései mennyire transzparensek?
Pont ez a probléma, hogy a különféle kategóriák közt nagyon nehéz megtalálni a valós számokat. Tehát ugye már az előző felvezetésből is látszódik az, hogy miközben ugye magára a menekültügyi rendszert azt látjuk, de hát a Németországban tartózkodó külföldiek jelentős rész az nem a menekültügyi rendszeren keresztül részesül különféle szociális és egyéb juttatásokban. Nagyon fontos kérdés az például, hogy a Németországban már legálisan tartózkodók, és ugye a menekült státuszból, nemzetközi védelemből kilépő személyek, akik mondjuk tartózkodási engedéllyel, vagy nehogy Isten már állampolgársággal rendelkeznek, hogy ők milyen szociális juttatásokra szorulnak, milyen pénzügyi támogatásban kell, hogy részesüljenek ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat tudjanak élni Németországban. Ugye csak hogy a hallgatók értsék, ugye jelenleg ugye nagyjából a szíreknek az 50%-a, aki Németországban van, rendelkezik valamiféle munkaviszonnyal, de a jelentős részük nem keres annyit, hogy fedezze az ott tartózkodásának a költségeit, annyi adót meg végképp nem fizetnek be, hogy fedezzék ugye azt a szociális ellátórendszerből rájuk költött összeget, ami megjelenik. Ez igaz egyébként zömében arra most már több mint 200 ezer szírre, aki német állampolgárságot is kapott, mert a zömük egyébként ugye a munkaerőpiaci létre meglehetősen alacsony fokon kapcsolódott be a munkaerőpiacba, nagyon sok ugye a részt foglalkoztatott, és megint csak egész nem fizetnek be annyi adót, amennyibe ők a szociális ellátórendszernek kerülnek.
Miért nem sikerült ezen bevándorlóknak az integráció?
Ezzel azt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy Németország nagyon könnyen tud évi 10 000 embert integrálni, de 1 millió ember integrációja az egészen biztosan meghaladja a képességeiket. Tehát egyszerűen a számok azok számítanak. Azt is nagyon fontos aláhúzni, hogy ugye miközben tehát a német nagyvállalatok és a politikusok zöme az munkaerőt vár, tehát ugye emberek érkeztek. Nem feltétlenül olyan nyelvtudással, szaktudással, skillekkel, amikre a német munkaerőpiacnak szüksége van. Tehát ne felejtsük el, ez egy erősen posztindustriális, a szolgáltatás központú high-tech gazdaság. Tehát, hogy itt a népszerű elméletek ellentétben azért nincs szükségük akármennyi pincére is építőipari munkásra. Tehát ez a szegmens egy idő után megtelik. És onnantól kezdve viszont ugye, hát az alacsonyan képzett munkaerőre csak mérsékelten van szükség. És még akkor is, ha látunk olyan szektorokat, ahol hát lenne lehetőség elhelyezkedni, lásd mondjuk a felnőtt ellátás, idős gondozás, ahol tömegével látunk üres munkahelyeket, nem biztos, hogy a külső bevándorlók feltétlenül ezeket az állásokat szeretnék betölteni, hiszen mint látjuk, munkaerő az lenne erre, de hát mégsem tudják a németek betölteni ezeket az állásokat, miközben van most nagyjából 400 ezer szír Németországban például, aki nem dolgozik.
Meddig tartható Németország számára ez a ráfizetéses menekült politika?
Ez egy jó kérdés, azért a mostani irányvonalak azt felemutatnak, hogy a németek ezen szeretnének változtatni. Tehát amikor mondjuk Friedrich Merz kancellár arról beszél, hogy a szírek 80%-a százalékát szeretnék, hogy hazamennének. Azért ez azt mutatja, hogy a német politikai vezetésben van egy felismerés. Csak a kérdés az, hogy most ez politikai kommunikációként jelenik meg, vagy valós végrehajtható tervként. Tehát, hogy azért nekem komoly kételjeim vannak a tekintetben, hogy hát itt mondjuk 800 ezer szírnek a deportálása, vagy önkéntes hazatéréshez ez meg fog tudni történni. Márpedig akkor ők ott fognak maradni Németországban, és a szociális ellátórendszert fogják terhelni. Ugye a nagy kérdés az az, ebben azért látunk előrelépéseket Németországban, hogy mennyire zárják ők a kapukat. Tehát a probléma, ami oda megérkezett, ezzel szerintem szembe kell nézniük, ezt nem fogják tudni csak úgy megoldani azzal, hogy deportálnak több százezer, sőt itt azért milliós tömegekről van szó, tehát jelenleg ugye nagyjából ilyen 3,5 millió ember van a német menekültügyi rendszerben, menedékkérőként, illetve valamiféle nemzetközi védelem alatt, tehát azért a lakosság több mint 4%-áról beszélünk, tehát ez óriási tömeg. Azt látjuk, hogy most csökkennek a számok, tehát miközben éveken keresztül Németország vezette a beadott menedékkérőknek a számát, most ez jelentősen csökken, ugye az ideiglenes határellenőrzések visszavezetésével, de még egyszer mondom, a probléma maga az már ott van.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 50 perc, élénk az érdeklődése a Magyar Fejlesztési Bank koordinációjában megvalósuló uniós társfinanszírozású energiahatékonysági otthonfelújítási program iránt. A 73 milliárd forintos keretből várhatóan több mint 10 000 lakóingatlan korszerűsítése valósulhat meg. A program népszerűsége tavaly január óta folyamatosan nőtt. A 2025 októberi feltételváltozások, valamint a nagyobb támogatási összegek, a hosszabb futamidő vagy a csökkenő önerő, ezek után a helyi igénylések száma is jelentősen megnövekedett.
2021-ben vásároltuk az ingatlant. Már az ingatlan vásáráskor mi fő célnak tűztük ki azt, hogy minél jobban energiafüggetlenek legyünk.
Számos pályázati lehetőség segítette a családokat az elmúlt években azért, hogy tovább csökkenjen a rezsiszámlájuk. Tudtuk meg még korábban az M1 Család 26 című műsorából. Nagy Balázs Zoltánék többféle támogatást is igénybe tudtak venni a korszerűsítésekhez.
Leváltunk teljesen a gázfűtésről, az ingatlanba napelemes rendszert létesítettünk, ugye a hőszivattyúval mind a melegvíz hűtésünket tudjuk megoldani. 2022 óta, mióta felrakták a napelemes rendszert, nekünk sem fűtésszámlánk, sem villanyszámlánk nem volt.
Napelemek telepítésére a Malatyinszky család is sikeresen pályázatta, felújítással jelentős összegeket tudnak megtakarítani.
Közel nullára hoztuk ki az áram költségét, nagyjából egy 10-12 ezer forint volt havonta, tehát azt lehet mondani, hogy ezzel évente egy nagyjából egy 120-150 ezer forintot spórolunk meg.
A napelemes kapacitások növelését ösztönző programoknak a vártnál sokkal nagyobb eredménye volt, fogalmazott az idézett műsorban Hortai Olivér, a századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetője.
Olyannyira gyorsan bővültek a napelemes kapacitások, hogy a korábbi szakpolitikai célokat felfelé korrigálta a kormányzat, sőt az elmúlt két évben, hogyha a saját belföldön előállított villamosenergián belül a napelemek arányát megvizsgáljuk, akkor Magyarországon kapjuk a legmagasabb arányt világszerte. A beépített kapacitások körülbelül egyharmada az a háztartásoknál keletkezett, tehát a magyar családok is sokat tettek azért, hogy nőjenek a beépített napelemes kapacitások, és ehhez a kormányzattól különböző programok kapcsán sok támogatás segítséget is kaptak. A napelemes kapacitások azáltal, hogy átlépték most már 8000 megawattot, elkezdték felértékelni egyre inkább a rugalmas kapacitásokat, ezért is van az, hogy az elmúlt időszakban az ilyen típusú programokban a napelemes kapacitások tipikusan kiegészültek tároló kapacitással is, egyfajta rugalmasságot is teremtsenek háztartási szinten, és ezzel a rendszer egészében is.
Ez egy nagyon sikeres termék az MFB-nek a palettáján, tehát ez az EU-s társfinanszírozású hitelek között az első, amelyik teljes keret kihasználással zárult sikeresen egyelőre, és egy rendkívül jó céllal is.
Részletezte műsorunknak Kassziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatóságának vezetője, aki hozzátette, így már 10 000-nél is több ingatlan energiakorszerűsítéséhez járulhat hozzá az otthonfelújítási program.
Nem csak nulla banki költséggel lehetett elérni 0%-os kamattal, hanem még az 50%-át a kért hitelnek vissza sem kellett fizetni. Érthető, hogy miért volt ilyen népszerű. És akkor még ezen túl ráadásul ugye a kritériumok, amik alapján bíráltuk, ezek is rendkívül kedvezőek lehetőségek voltak, igyekeztünk a lehetőségekhez, az EU-s szabályokhoz képest a legmegengedőbb feltételeket biztosítani. Családi házat kellett energetikai felújításban összesen 4 cél tekintetében felújítani, ezek választhatók voltak és kombinálhatók.
Szigetelés, ablakcsere, fűtés, korszerűsítés vagy használati melegvíz fejlesztésére lehet a támogatási keretet felhasználni, valamint tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek kellett lenni az igénylőnek, életvitelszerűen kell az ingatlanban élnie, és vállalnia kell, hogy 30% megtakarítást fog elérni ezekkel a fejlesztésekkel a hitelkérő. Ha pedig mindezen kritériumoknak megfelel és tudja is fizetni a törlesztő részletet, mindenki megkaphatja a támogatást, aki a meglévő kereten belül tudott igényelni. Mert nem volt szubjektív mérlegelés, emlékeztetett Kasziba Levente.
Lakossági ügyfelekről van szó, nem elvárható, hogy nagyon sok tudásuk legyen, akár építőipar, akár energetikai hatékonyság szempontjából. Ugye ezért van az, hogy energetikai tanúsítvány szükséges annak igazolására és energetikai terv benyújtása, hogy amit megkíván valósítani az ügyfél, a 30%-os energia megtakarítást biztosítja. De ez még csak az egyik rész, hogy kell egy kivitelezői nyilatkozat is arról, hogy ezt, amit az energetikus megállapított, azt a kivitelező ennek megfelelően hajtja végre, és olyan anyagokat használ fel.
A Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatója kitért arra is, a program biztonságos és hatékony megvalósítását egy jóváhagyott terméklistával is szakértői véleményekkel biztosítják. Minden beruházáshoz 2 szakértői állásfoglalás szükség, és csak az adatbázisukban szereplő megfelelő energetikai besorolású termékek használhatók a korszerűsítéseknél. Emellett a fajlagos költségszinteket is megállapítottak a túlárazások elkerülésére, a finanszírozás pedig csak egy meghatározott költségszintig lehetséges, amelyet szükség szerint az infláció és az áremelkedések függvényében vizsgálnak felül, tette hozzá.
Emellett pedig az MFB-nél van egy nagyon szigorú szállítói minőségbiztosítás, elvárás is az EU részéről, hogy nem csak az, hogy megtervezzük, hogy milyen megtakarítást hajtunk végre, hanem hogy ez vissza is legyen igazolva. Nekünk indikátorokat is le kell adni, ez gyakorlatilag az energetikai megtakarításokat, CO2 megtakarítás, energiakibocsátási megtakarításokat kell kumulálni, hogy összesen a programmal mennyi ilyen megtakarítást értünk el.
A program megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe, a kivitelezési szakasz akár 2 évig, a teljes megvalósítás pedig a beruházásoktól függően 12-14 évig is elhúzódhat, így a teljes hatás csak a program bezárulta után lehet pontosan felmérni. A tervek alapján az energia megtakarítások az elvárt 30% helyett várhatóan csak nem 50% körül alakulnak, és az ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriával javul, hangsúlyozta Kasziba Levente.
Kedvezőre szabtuk a feltételeket, hosszú a futamidő, a maximális hitelösszeg pedig 10 millió forint, aminek ugye, ha megvan ez a 30% megtakarítása, felét vissza sem kell fizetni. 12 évre 35 ezer forintnál nem több egy hónapban, és semmi nem kapcsolódik hozzá, és mindezt csak azután kell elkezdeni törleszteni, hogy a beruházás megvalósul. Tehát már amikor a energia megtakarításból eredő rezsiköltségcsökkentés is jelentkezik, ez egy elég alacsony leterheltséget jelent a családok számára, ráadásul ugye lehet adóstársat is bevonni, fedezetet sem kell biztosítani, tehát jelzálogot sem, úgyhogy ez a lehető legkedvezőbb ebben a formában.
Az MFV EU üzleti igazgatója emlékeztetett, a program országos lefedettségű, a források eloszlása pedig a régiók fejlettsége szerint differenciált. Így a vidéki elmaradottabb régiók nagyobb támogatást kapnak, Budapest pedig a legszűkebb kerettel rendelkezhet. A kezdeményezés korábbi 2024-es RRF változata után 2025. januárjától érhető el a jelenlegi formában, bár adódhat a keret kimerülése, a program összhangban áll az EU zöld céljaival, és jól felépítettnek bizonyult, a piac pedig képes erre jól reagálni. Ezért folytatása várható, emelte ki Kasziba Levente.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Thank you.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os eper csomagja csak 699 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék- és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 29-én szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beskén Bettina és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, megegyeztek a parlamenti alelnökök és jegyzők személyéről.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökakták meglévő iratanyagait, közölte a lendő kormányfő.
Teltház várható a hosszú hétvégén a legtöbb hazai szállodában és vendéglátóhelyen. A május 1-jei időszakra sokan már hónapokkal ezelőtt lefoglalták szálláshelyüket. Mondjuk a részleteket. Folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A pártok megegyeztek a parlamenti alelnökök és jegyzők személyéről. A legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy a Tisza párt nem fogadta el Szijjártó Péter alelnök jelölését. Országgyűlési alelnöknek végül a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte. Az országgyűlés alakuló ülését jövő szombaton tartják. Részletek Kovács Mártontól.
Ahogy azt korábban Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán közölte, Szijjártó Pétert nem fogadták el az országgyűlés alelnökének. A Tisza elnöke szerint a volt külgazdasági és külügyminiszter elárulta a magyar érdekeket. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, az alakuló ülést előkészítő frakciók közötti tárgyalások szünetében azt mondta, a Fidesz-KDNP azon dolgozik, hogy legyen megállapodás a képviselőcsoportok között.
Miután csak többséggel lehet választani, azért a kormánypártok új jelöltet állítottak, és Vitályos Esztert javasoljuk az országgyűlés alelnökének, akit valamennyi frakció elfogadott.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, ami az átadás átvételhez szükséges, azt az ellenzéki frakciók biztosítani fogják. Az egyik legfontosabb bizottsági elnöki posztot, a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetői pozícióját a Mi Hazánk Mozgalom kapta meg, jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Torockai László emlékeztetett arra, hogy már 4 évvel ezelőtt is szerették volna ezt a pozíciót.
Dr. Apáti Istvánt, az alelnökünket jelöltük erre a tisztségre, és elfogadták az ő személyét, mind a Fidesz-KDNP, mind pedig ma reggel a Tisza párt.
A Nemzetbiztonsági Bizottság elsőként az áprilisi országgyűlési választásokba és a kampányba való külföldi beavatkozást fogja kivizsgálni, közölte Apáti István, akit a bizottság elnökének választottak.
Minden, ami nem tartozik a titok körbe, és minden, ami nyilvánosságra hozható, ahogy a sajtót a legkülönbözőbb módon, sajtótájékoztatókon, interneten keresztül, közösségi médiában, és minden felületen tájékoztatni fogom.
A KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom Dúró Dórát jelölte az országgyűlés alelnökének. Mindannyiuk személyét elfogadta a Tisza frakció. Az pedig már korábban eldőlt, hogy a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte az országgyűlés elnökének. Eredményes egyeztetésen vagyunk túl, úgy tűnik, hogy sikerül egy politikai megállapodást kötni, ami alapján május 9-én megtarthatják az országgyűlés alakuló ülését, közölte Bújdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A legfontosabb pontokban megállapodtak, vannak azonban még tisztázandó technikai részletek.
A mi személyi megnevezéseinket a hétvégén
végéig fogjuk elküldeni. Ebben a többi frakció azt jelezte, hogy ők elfogadják a mi jelöléseinket, tehát nem várunk semmilyen konfliktus vagy további egyeztetési szükségletet.
Az országgyűlés alakuló ülését jövő szombaton tartják. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben.
Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter.
Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanás Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.
Az Európai Néppárt elnöke szerint Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba. Manfred Weber strasbourgi sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök ma Brüsszelbe látogat és hangsúlyozta. Európa részéről a fő üzenet az kell, hogy legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra.
A néppárt elnöke szerint a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel. Manfred Weber úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két évben hasznos együttműködés alakult ki a Tisza párttal.
Jó, hogy felszabadították a 90 milliárdot, így Ukrajna támogatása is rendben van. Számomra ez azt jelenti, hogy bizalmat kell szavaznunk az új magyar kormánynak. Akarják a változást, és megvan hozzá a támogatottságuk az emberektől, hogy jól csinálják, különösen jogállamisági ügyekben. A parlamentnek most fontos szerepe van, hogy újraépítse a hidat Brüsszel és Budapest között. Számomra ez azt jelenti, hogy le kell állítanunk a hetedik cikk szerinti eljárást Magyarország ellen. Az eljárást az Európai Parlament indította, most itt az ideje, hogy befejezzük. Konkrét lépéseket kell tennünk, hogy újraértékeljük a helyzetet.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökakták meglévő iratanyagait, közölte Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök bejegyzésében azt írta, az ügyben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával, Csegergő Bendegúzzal egyeztetett. Magyar Péter hozzátette, vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.
Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonkimentés ügyében ismeretlen tettes ellen, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n.
A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a sajtóban megjelent hírek alapján indította az eljárást. Részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek, és azt kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli, a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságnak.
Június elejére találkozót kezdeményezett Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A Tisza elnöke ezt a közösségi oldalán írta, miután tárgyalt Beregszász polgármesterével.
Úgy fogalmazott, a találkozó célja, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat. Hozzátette, elérkezett az ideje, hogy a kárpátaljai magyarok egyenrangú, megbecsült tagjai legyenek Ukrajnának. Magyar Péter szerint ezzel segíthetnék azt is, hogy a háború lezárása után minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen szülőföldjére.
Az erdélyi és a vajdasági magyar vezetők után a Felvidéki Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök megerősítette, elfogadhatatlannak tartja azt a szlovák jogszabályt, amely a Benes dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegeti. Tiltakozik az ellen is, hogy a magyar származású szlovák állampolgárok földjét kártalanítás nélkül elvegyék. Magyar Péter közölte, átláthatóságot és hatékonyságot várnak el az anyaországi támogatások felhasználásánál, melyeket 10 évre visszamenőleg megvizsgálnak.
Az uniós bírósághoz fordult az orosz gáztilalom miatt a szlovák kormány, jelentette be a szlovák igazságügyminiszter.
Pozson szerint vitatható a határozott jogalapja, mivel azt kereskedelempolitikai döntésként minősített többséggel fogadták el, miközben a kormány úgy véli, kül- és biztonságpolitikai kérdésről van szó. A most megtámadott uniós döntés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő éjszik kellene leállítani.
Június 13-án tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, jelentette be Dajs Tamás a párt választmányülése után.
A tanácskozáson Orbán Viktor értékelte a választási vereséget és felajánlotta lemondását pártelnöki posztjáról. A döntést a kongresszus határozza meg.
Nem változtatott az alapkamaton, a monetáris tanács jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosózt két szélesen változott. Emellett az egynapos betéti kamat 5,25%, a hitelkamat 7,25% maradt.
Az MNB elnöke kiemelte, a hazai eszközök kockázati felára csökkent az országgyűlési választások után, amely mögött a többi között az uniós forrásokkal és az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások állnak. Hozzátette, ugyanakkor a kedvező elmozdulások tartóságáról és azok inflációra gyakorolt hatásáról meg kell győződni.
Mindezeket áttekintve a monetáris tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta. A nemzetközi és a hazai fejlemények körültekintő értékelése, valamint az óvatos, türelmes monetáris politikai megközelítés fenntartása indokolt. Az alapkamat mértékéről a továbbiakban is adatvezérelten döntünk.
Drasztikusan nőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma. A bűncselekmény ellen küzdő nemzetközi szövetség jelentése alapján az áldozatok döntő többsége 3 és 13 év közötti.
Közölték, tavaly 4,5-szeresére nőtt a visszaélés gyanúja miatt vizsgált honlapok száma. A jogsértő tartalmak több mint egyharmadát holland szervereken azonosították. A Nemzetközi Szövetség arra kér mindenkit, hogy a gyanús tartalmat talál az interneten, jelentse be. A jelzéseket itthon az NMHH oldalán elérhető bejelentő felületen is fogadják.
Telt ház várható a hosszú hétvégén a legtöbb hazai szállodában és vendéglátóhelyen. A május 1-i időszakra sokan már hónapokkal ezelőtt lefoglalták szálláshelyüket. Szakértők szerint a 3-4 napos hosszú hétvégék különösen fontosak a belföldi turizmus szempontjából. Falucska Ivett összeállítása.
Már nem csak a hagyományos majális vonza az embereket május 1-én. Sokan a hosszú hétvégét kihasználva inkább utaznak, például wellnessezni. Több hazai szálloda speciális csomagokat is kínál. A Gyulai Komló Hotel marketing vezetője Szilágyi Ádám elmondta, szállodájuk már 2 hónappal ezelőtt megtelt a hosszú hétvégére.
Mi azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor ezekre az ünnepekre már adott esetben 1,5-2 hónappal előre is megtelnek a hétvégék. Leginkább a gasztronómia és a kulináris élvezetekre helyezik a hangsúlyt.
A természetkedvelők inkább kirándulnak, kerékpároznak a várhatóan szép időben. Minicki Imre, a Holló vendégház tulajdonosa arról számolt be, hogy a borsodi Szögligetet gyakran, például most is az aktív turizmust kedvelők keresik fel.
A mi vendégeink egyik nap a Teleken a Cseppőbarlangba ott mennek meglátogatni, második nap meg Szénpetrébe van a nagykönyv, azt fogják megtekinteni, meg hát természetesen mellette itt Szögligeten a gyönyörű szép festői kisfalunknak a szépségét megcsodálni. Az érkezés napján betervezték még a szádvártúrát, még az belefér nekik. Ez Magyarország legnagyobb alapterületű, magasat rejtő vára, és elég kedvelt célpont.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a szektorban a 3-4 napos hosszú hétvégék a legkeresettebb időszakok. Számolt be a részletekről Dóci Melinda, a Visit Hungary Marketing Divíziójának vezetője. Idén a legtöbben a Mátra, a Bükk térségét, Debrecen, illetve Tokaj városát választották úti célként.
Hogyha a május 1-i hétvégéről beszélünk, akkor az előfoglalások alapján is jelentős érdeklődést látunk a hazai szállások és szolgáltatások iránt, és hogyha tavalyhoz nézzük, akkor tavaly például a belföldi forgalom 35%-kal múlt a felül az előző év azonos időszakát.
Szakértők szerint a turizmusnak a kiugróan magas vendégszám miatt kiemelten fontosak a hosszú hétvégék. Idén ezekből lesz még néhány. Legközelebb május végén pünköstkor, aztán augusztusban az államalapítás ünnepekor, illetve októberben az 56-os forradalom évfordulóján és karácsonykor.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Gödöllő és Mogyoród térségében, az M6-os autópályán Ért környékén a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, a Váci úton a Megyeri úthoz közeledve. A belvárosban a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Városház utcában nem lehet behajtani. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Beslén Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Délelőtt.
Éjjel-nappal tartó vonyítás, hangos csaholás. Komoly bírsággal sújtható az az állattartó, akinek kutyája zavarja a környezetét.
Szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja.
Mit tehetünk, ha az ugatás már a nappalinkban visszhangzik, és a türelem is fogytán? Mikor kell jegyzőhöz fordulni, birtokvédelmi eljárásért folyamodni? A felelős állattartással is foglalkozunk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
A jól végzett munka nem csak a dolgozóknak, hanem a munkaadóknak is örömet okoz. Ha elégedett mindkét fél, egyfajta dicsősége, tisztelete lesz a tevékenységünknek, és ez alapja a korrektségnek, vagyis a munka becsületének is.
Amit én saját magam látok minden nap, az a legnagyobb elvárás. Most ugye ezt tudom nyújtani másnak is, akkor szerintem az pont az a minőség, amire szükség van.
Lehet-e hívószó a szakmában a korrekt villanyszerelő, festőmázoló vagy gyári munkás? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Felszegi Csaba vagyok, várom Önöket.
A munka becsülete. Május 1-én, 13 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, majdnem 200 milliárd euróval többet szán az Unió következő hosszú távú költségvetésére az Európai Parlament. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Az uniós parlament 10%-kal növelné a következő hosszú távú költségvetést. A tegnap elfogadott parlamenti állásfoglalás a jelenlegi árakkal számolva több mint 197 milliárd euróval növelné a keretet, és több pénzt szánnának a beruházásokra és a régiók felzárkóztatására. Fenntartanák a közös agrárpolitika finanszírozását is, és növelnék több uniós program, köztük a Horizon Europe és az Erasmus Plus költségvetését. A parlamenti álláspont elutasította a bizottság javaslatának lényegi pontját, a tagállamonkénti egy terv megközelítést. Kiállt a határozata mellett, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása feltétele kell legyen az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek. A parlament megadóztatná a digitális szolgáltatókat, az online szerencsejátékokat és a kriptovalutákból származó nyereséget. A vitában Pyotr Szerefin uniós biztos sürgette a mielőbbi megállapodást a 2028-34 közötti pénzügyi keretről. A parlament foglalkoztatási és szociális bizottsága nevében a DK-s Dobrev Klára úgy foglalt állást, az emberek előbbre valók a profit érdekeknél, ezért a szociáldemokraták több forrást fordítanának minőségi oktatásra, egészségügyi ellátásra és a rászorulók védelmére. A Patrióta frakció nevében felszólaló Gál Kinga azt vetette az Európai Bizottság szemére, hogy miközben többet költ Ukrajna támogatására és a baloldali aktivista hálózatok finanszírozására, addig az agrár támogatásokat csökkentené. A képviselő szerint
szerint a jogállamisági feltételek kiterjesztése politikai nyomást gyakorlásra ad lehetőséget, és a tagállami szuverenitást érinti. A parlamenti állásfoglalás a hosszú távú költségvetésről meghatározta a parlament tárgyalási álláspontját, de a tárgyalások ennek alapján a tanáccsal csak akkor kezdődhetnek meg, ha a tagállamok is közös nevezőre jutnak. Ez nem lesz könnyű. A tanácsban erős vita van arról, hogy növelni vagy éppen csökkenteni kellene az unió hosszú távú költségvetését. A néppárt elnöke szerint Európának most bizalmi tőkét kell fektetnie az új magyar kormányba, számolt be az MTI. Manfred Weber sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök ma Brüsszelbe látogat informális egyeztetésre, és leszögezte, Európa részéről a fő üzenet az kell, hogy legyen, hogy látják az új kormány változtatási szándékát. Manfred Weber szerint szükség van a bizalom újjáépítéséhez, a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás megszüntetésére is. Ezt a zöldek frakciója egyelőre nem támogatja. Strasbourgi tájékoztatóján Terry Reinke frakció vezető úgy foglalt állást, hogy csak akkor zárhatja le az Európai Parlament a hazánk elleni eljárást, ha Magyarország végrehajtotta a szükséges reformokat. A szociáldemokrata frakció vezetője Irache García Pérez szerint támogatni kell az új magyar kormányt a jogállamisági reformok megvalósításában.
Uniós kérdésekkel folytatjuk, de már itt a stúdióban Póca István politikai elemző a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye most mutatkozik egy törésvonal Brüsszel és Berlin között, ami különösen érdekes, hiszen Brüsszel és Berlin eddig együtt mozgott. Most a Friedrich Merz kancellár vezette német konzervatívok ugye arra készülnek, hogy egy kemény ultimátumot vagy ultimátum elé állítsák Ursula von der Leyent, a bizottság elnökét, hogy vagy önként korlátozza a tagállamok feletti brüsszeli ellenőrzést és bürokráciát, vagy pedig politikai offenzívát indítanak a hatáskörök visszaszorítása érdekében. Most nyilván ez a mondat, vagy ez a tényes sok kérdést felvet. Kezdjük ott, hogy a német konzervatívok azok mennyire konzervatívok, és mi az a hatáskör, amit ők szeretnének visszaszorítani, mert hogy talán innen értjük meg az egész történését.
Hogyha szabad, akkor még egy ilyen hátrébb lépnek, mert szerkesztő azt, hogy azzal kezdte bevezetőjét, hogy új törésvonalak mutatkoznak. Itt a kérdés az az, hogy ezek újak, vagy már régen óta meglévő törésvonalakat, amiket eddig nem láttunk. És én azt gondolom, hogy valószínűleg ez inkább ez lehet a valósághoz közelebbi, mert azt gondoltuk, hogy ezek a törésvonalak nincsenek. Ugye úgy tűnt, hogy az európai vezetés több tagállammal egységes álláspontot képvisel, és az egység nyilván ugye a Magyarország szempontjából negatív volt, mert az Orbán kormánnyal szemben képviselték ezt az egységet. És úgy tűnt, hogy ez egy megbonthatatlan szövetség. Nyilván azért, mert volt egy külső szereplő, akire azt lehetett mutatni, és rá lehetett mutatni, hogy na ők a rosszak. És ezért azt láttuk, és azt érzékeltük, és nem csak mi, hanem a politikó is, mert rendszeresen ugye ilyen hangulatban írta ezekről az európai vitákról, hogy na megint Magyarország, megint Orbán Viktor, megint a magyar kormány, stb. És itt lett egy drasztikus változás, és a drasztikus változás azt hiszem pont a hétvégén, mert még múlt héten a politikó hívta fel a figyelmet. Mondvá, hogy gyakorlatilag itt a Orbán Viktornak a távozásával megszűnt a bűnbak az Európai Unióban, és innentől kezdve csak magukat okolhatják a politikusok, hogyha nincsen egység, és nem tudnak megállapodni, illetve a törésvonalak azok nyilvánvalóvá válnak. És itt érkezünk rá az a kérdéshez valóban, hogy akkor most hányad állnának egymással a német politikusok, mert ugye eddig úgy tűnt, és azt gondoltuk, én is azt gondoltam, hogy majdnem, tehát alapvetően egy követ fújnak a legfontosabb német politikusok az európai vezetésben, ugye Friedrich Merz, ugye aki a német kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az elnöke, és Manfred Weber az Európai Néppártnak a vezetője. De ők egymással is harcolnak és versengenek, és ők különböző részeit is, meg különböző platformjait is képviselik ennek a CDU-CSU nevű szövetségnek, és emiatt nem feltétlenül gondolják ugyanazt a világról, illetve, hogy ugye van egy mondás, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat, ugye Friedrich Merz esetében ez különösen igaz, mert ugye eddig úgy tűnt, meg úgy is lépett föl, mint aki az Európai Egységnek a támogatója, meg hát ugye az Európai Bizottságnak a szerepét szeretné hát megerősíteni, és hogy majd a milyen európai, meg európai gondolatai vannak. majd amikor ugye, sőt ez már tavaly is előjött ez a probléma, hogy nem feltétlenül értett sok mindenben a bizottsággal, tavaly szeptemberben, de most meg ugye különösen előjött, amit szerkesztő asszony is idézett, vagy amire szerkesztő asszony is utalt, hogy hát itt változásra lenne szükség a németek szerint is.
Csak a németek szerint, vagy van az Európai Unióban más ezen a téren elégedetlen tagállam is? Azért kérdezem, mert hogyha erről a törésvonalról beszélünk, és Orbán Viktor távozásáról, amiről ugye azt hitték, hogy akkor most megszűnt az ellenzék az Európai Parlamentben, akkor mégiscsak azt kell elmondani, mert ugye ezek voltak azok, amelyekről egyébként Orbán Viktor is beszélt már hosszú-hosszú évek óta, hogy tulajdonképpen most az az ember került ki az Európai Parlamentből, akinek eddig a háta mögé lehetett bújni, mert ő volt a hangos, ő elmondta, a többiek meg maximum élvezték volna, hogyha sikerül valami elérni ezen a téren.
Idefele tartva a Politikót olvasgattam, és az említett cikkben volt egy másik hasonlat is a bűnbak mellett, ez pedig ez egy angol kifejezés, többen fogjáztam is, ez a fall guy, ezt magyarul mi kaszkadőrnek szoktuk egyébként használni, és gyakorlatilag ugye úgy írja le a Politikó, mint hogy Orbán Viktor volt, akit előre lehetett küldeni, mert hogy ő megcsinálta azokat a mutatványokat az európai politikában, amit más nem mert, vagy nem tudott megcsinálni. És ugye arra hívta fel a cikk a figyelmet, hogy ez megszűnt, de innentől kezdve mindenkinek oda kell állnia, és azt kell mondani adott szituációban, hogy igen, vagy nem. És kell tudni nemet mondani. És valóban az egy nagy kérdés, hallgatók nem láthatták, de mosolyogtam, hogy szerkesztő azt mondjuk a kérdése kapcsán, hogy hány ország lehet ez. Azért mosolyogtam, mert hogyha a németek ott vannak, és a németek mondják, akkor feltételezhetjük, hogy nem egy ország. És feltételezhetjük, hogy itt komoly tervek lehetnek a háttérben, hogyha a német kancellár nyilvánosan vállalja azt az elképzelést, hogy az Európai Bizottságnak például a mozgásterét csökkenteni kell. Ugye itt Friedrich Merz egy olyan ötletet dobott be, ez a hosszág szerződésmódosításra lenne szükség, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy részben egy ilyen kommunikációs helyreigazítása von der Leyennek, hogy oké, ha ti addig mentek, akkor majd lehet így szerződésmódosítás felé akarjuk eltolni a folyamatokat, de itt ugye arról szól a történet, hogy létrehozni valamilyen testületet, amely az Európai Bizottság fölött törködik, hogy a bizottság az, amely a szerződések őre, ezt szoktuk mondani, ugye ezt így is tanuljuk meg az egyetemen, meg mindenki így hivatkozik a bizottságra, csak ugye a bizottság egy politikai szereplője vált az elmúlt években, és erre jöttek rá a németek, és ország más országok is, olyan országok, amiket nem biztos, hogy látunk jelen helyzetben, de és azt, hogy erre rájöttek, az vezethet odáig ebben a mostani szituációban, hogy azt mondják, hogy hát akkor kellene a szerződések őre fölötti őr, aki meg tényleg a szerződések őrenek a politikai akcióit hát megpróbálja lekorlátozni. Csak hát ugye akkor mi lesz, hogyha az a testület is politizálódik, az a testület, és akkor lesz 500 ilyen testület, tehát ez egy nagyon nehéz szituáció.
No, ez lesz egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez a felügyeleti szerv alapvetően vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság által javasolt bármely új jogszabály felett, de mi garantálja azt, hogy politikailag semleges lehet? Van politikailag semleges területe az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Uniónak?
Nincs. Tehát olyan nincs, hogy politikailag semleges legyen. Ugye emberek ülnek ott, emberek hozzák a döntéseket, nekik van politikai elképzelésük, van értékrendjük, alig ha elképzelhető az, hogy valaki teljesen tiszta fejjel, tiszta lappal és befolyásmentesen ül be ezekbe a pozíciókba. És az Európai Bizottságnál is ez volt az elképzelés, meg az álom, hogy ők egy teljesen semleges testület lesznek, és csak szakpolitikai alapon, meg csak jogi alapon, meg csak a szerződések alapján hozzák meg a döntésüket. Korábban sem volt így, aztán pedig ugye a Juncker bizottság elindított egy lejtőn az Európai Bizottságot, amin a lejtőn von der Leyen nem állította meg az Európai Bizottságot, hanem tovább lökte, azt mondta, hogy akkor ez a politikai bizottság, ez egy jó koncepció, mert akkor az Európai Unió gyorsabban tud előre haladni a nemzetközi folyamatokban. Nem biztos, hogy az Európai Unió gyorsabban tud előre haladni a nemzetközi folyamatokban, mert látjuk azt, hogy lehet, hogy több politikai vitát fog eredményezni a bizottságnak a szerepe, és a bizottság szempontjában, meg az Európai Egység szempontjában, hogyha az intézményrendszernek minden része, minden eleme átpolitizálódik, és politikai vitáknak a keresztüzébe kerül, akkor az intézményrendszernek a hitelességét ronthatja, ami összességében meg az Európai Unió szempontjában egy rossz hír.
Bő egy percünk maradt, ugye most tulajdonképpen ez az egész a német gazdaság újjáélesztéséről szól vagy az lehet valószínű a háttérben. De hát volt itt egy 2024-es Mario Draghi féle uniós versenyképességi jelentés, és ugye egyrészt a németek az autógyártásról átálltak a fegyvergyártásra, vagy legalábbis egy részben átálltak a fegyvergyártásra. Németország részéről azért ennek van egy rossz történelmi üzenete mindenféleképpen, de ugye egyszer már megmentette ez az országot, aztán le is tarolta az országot. Hogy marad meg most például mindez a gazdaság élénkítés területén, hiszen nem csak Európában, de Európán túl is egy háborús helyzetbe szorult bele Európa.
Az ellentét sajnos még gazdaság élénkítésről, akár hadipar, akár nem hadipar, alig ha lehet beszélni Németország tekintetében, és valóban ugye azt a pontot az kihagyta, amire szerkesztő azt nagyon pontosan felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb problémája MERSZ-nek jelenleg az Európai Bizottsággal az, hogy nem ad elég mozgásteret a Németországnak, meg a tagállamoknak, mert egyfajta túlszabályozottság van, és azt mondja, hogy ez a túlszabályozottság megköti a kezét, mint német kancellár abban, hogy a gazdasági növekedésbe indítsa. Nagyon sok tényező múlik egyébként ez. A hadipar az egy szereplő, egy tényező, ebbe fektetnek, valószínűleg ebbe fektetni fognak, fektetni is akarnak, de ez önmagában alig, ha lesz elegendő, itt strukturális és jogi változásokra van szüksége európai szinten, és ugye erre hívta fel másfél évvel ezelőtt a Draghi jelentés a figyelmet, hogy ezeken gyorsan változtatni kell.
Póca István politikai elemző volt a vendégünk.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset történt, a belvárosban a Balassi Bálint utcában, a Markó utcánál. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Kossuth Lajos tér és a Jászai Mari tér között. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kossuth Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tér előtt vízvezetéket javítanak, itt csak egy sáv járható, torlódásra készüljenek, a Városház utcába nem lehet behajtani. Schilling Zsolt, BKK Info.
Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Közben az Európai Néppárt elnöke a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás leállítását javasolta. Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanács Zoltán pedig a tudományos és technológiai tárcát irányítja majd. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. A hazai kutatóhálózat jövőjéről tartott nyilvános vitát az Akadémiai Dolgozók Fóruma és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. A rendezvényen egy az MTA keretei között működő autonóm és egységes kutatóhálózat kialakítására tettek javaslatot. Szerintük a jelenleg működő honrend működése átláthatatlan, pazarló és szakmailag nem kellően megalapozott. Ezért az új struktúra megalakulása után kezdeményezik annak megszüntetését és a mulasztások kivizsgálását. Ma van a zajszennyezés elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a zaj környezetünkre és egészségünkre, hogy gyakorolt káros hatásaira, a zajterhelés csökkentésére, valamint a csendesebb környezet előnyeire. A szakemberek szerint a tartós, különösen a 65 decibel feletti környezeti zaj halláskárosodást, idegrendszeri panaszokat, alvászavart és szívritmuszavart is okozhat. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 32 perc az ukrán elnök bejelentette, hogy az Európai Unió által felszabadított 90 milliárd eurós támogatási csomag első részét nem újjáépítésre vagy szociális kiadásokra fordítják. Az első részlet főként a hazai fegyvergyártás, a drónipar és a védelmi technológiák fejlesztését szolgálja. Majd fontos ugyanaz infrastruktúra, az energetikai infrastruktúra védelme, kiemelt cél, de az majd egy kicsit később kerül sorra. Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Azon gondolkodtam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy tudunk-e olyan történelmi példákat felhozni, amiben egy háború sújtotta országban a lakosság megsegítésére nem jut pénz, nem jut keret. Egyrészt érthető a fegyverkezés, majd mindjárt erről is beszélünk, mert ennek gazdasági fellendítő hatása is lehet. Másrészt viszont azért nincs áram, nincs fűtés, emberek ezreinek az otthonát pusztították el az orosz rakéták, láttuk a lebombázott házakat, nem csak Herszonban, hanem Kijevben is ugyanúgy.
Igen, hát hogyha csak a 20. századtól szemléljük a történelmet, láthatunk olyan példát, azért nem teljesen példanélküli, hogy a fegyverkezés az elsődleges az infrastruktúrális kiadásokkal szemben, akkor egy német birodalom próbálkozott ezzel a módszertannal, most egy hasonló ideológia, vagy részben hasonló ideológiai alapokon nyugvó, legalábbis a rossz nyelvek szerint és a jelkép használat tekintetében hasonló ideológiai alapokon nyugvó ukrán vezetés gondolkozik hasonló projektekben. Én azt hiszem, hogy önmagában borzasztóan szomorú, hogy így van, de ettől függetlenül nem meglepő, hogy ezt a döntést hozta meg Zelenszky elnök. Mert hogy én azt gondolom, hogy senki nem gondolhatta komolyan, hogy itt majd infrastruktúrális beruházások, meg gazdasági élénkítés, meg könnyűipar, vagy bármi ilyesmire fog elmenni ez a 90 milliárd euró. Ez teljesen
nyilvánvaló volt.
Hát
hogyha az emberek már nem az utcán élnek, már az is segítséget.
És ez teljesen nyilvánvaló is, hogy ez így van, innen, Budapestről. De egy 4 éve tulajdonképpen öngyilkos támadásokkal és öngyilkos háborúban álló ország vezetésének a szempontjából sajnos nem. Tehát ha az elmúlt 4 vagy inkább 6 év Európai Uniós és ukrán vezetés szintjéről mutatott cinizmusával tekintünk erre az ügyre, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem egy meglepő történet. Én azt gondolom, hogy ugye most van egy 140 milliárd eurós, 1400 milliárd eurós segélycsomag, ami sok éves előirányzat Ukrajna felé. Nem csak ez a 90 milliárd, hanem ezen kívül egy 1300-1400 milliárd eurós árfolyamtól függően, 1500 milliárd dollárról beszélünk, segélycsomag, amit Ukrajna elvár. Senki se gondolja, hogy ez a pénz majd újraépítésre fog menni, vagy az emberek megsegítésére. Tehát, hogy az, hogy 90 milliárd nem erre megy, az egy dolog, tehát ezt elkönyvelhetjük járulékos veszteségnek. De a hosszú távon az európai adófizetők 1000 milliárdjaiból kifizetett támogatásokról se gondolja azt senki, hogy ez majd valamiféle, nem tudom, munkahelyteremtő programokra fog menni Kijevben, vagy infrastruktúra fejlesztésre a, nem tudom, a Zsitomiri régióban. Tehát, hogy ez egy teljesen észszerűtlen következtetés, és az elkövetkezendő 3-4 évben, ugye az európai parlamenti ciklusnak a végéig, az lenne a feladata az Európai Uniónak, ami szintén nem fog megtörténni, de ez lenne a feladat, hogy felfogja azt az európai vezetés, hogy akármennyi pénzt beleönthet mindenféle humanitárius, meg gazdaságfejlesztési, meg integrációs források, meg kohéziós alapok formájába Ukrajnába, ezek a pénzek, ameddig háború van, a háború finanszírozására fog elmenni. És nekem az a félelmem, hogy az európai vezetésnek egy jelentős része ezt tudja is.
Hadipar fejlesztése kontra energetikai fejlesztés. Ugye a hadipar fejlesztése hamarabb történik meg. Igen ám, de hogyan tud működni az ipar az energiaipar fejlesztések nélkül? Szóval, hogy nem ez lenne akkor az első, az energia, és akkor utána pedig a hadipari fejlesztés. És azért itt beszélnünk kell arról, hogy ahhoz, hogy az unióhoz csatlakozhasson, bár ezt most egy kicsit hátrébb tolták talán az uniós szereplők is, de hogy az unióhoz csatlakozhasson Ukrajna, ahhoz különböző különböző feltételeknek kell megfelelni, itt pedig működő piacgazdaság kialakítása, képesség az uniós piacok okozta verseny és piaci nyomás kezelésére, szóval, hogy a fegyvergyártás megadja-e például ezeket a lehetőségeket Ukrajnának?
Igen, hogy a koppenhágai kritériumokat sem teljesíti Ukrajna, de a koppenhágai kritériumokon kívül az Európai Bizottság által konkrétan Ukrajnára szabott csatlakozási feltételek, ami ugye 8 pontból áll, ezek közül is korábban egyet már teljesített Ukrajna, de azt a törvényt visszavonták. Tehát, hogy most a nullán tart jelenleg ismét Ukrajna az Európai Bizottság által előírt csatlakozási feltétel kapcsán. Hogy energia nélkül hogyan lehet gazdaságot üzemeltetni, ez persze innen Budapestről 16 év teljesen észszerű kormányzás után egy nagyon jó kérdés, de onnan Brüsszelből, ahol 4 éve próbálják ezt a működési modellt működtetni, és láthatóan nem megy, de ennek ellenére erőltetik, azt hiszem, hogy talán egy naív kérdés, vagy naív felvetés is lehet, hiszen látjuk, hogy az Európai Unió 4 éve feltett mindent arra, sőt, tulajdonképpen egyébként 10-15 éve feltett mindent arra, hogy az összes saját energiaforrást, vagy az összes olcsón importálható energiaforrást kivezeti a saját energiamixéből, helyette bizonytalan elérésű, bizonytalan áru energiaforrásokkal helyettesíti, és erre próbál meg valamiféle gazdaságot működtetni. Hát látjuk, hogy milyen sikerrel, hiszen a húzó gazdaságok is stagnálnak az Európai Unión belül, a nem húzó gazdaságok, meg hát még rosszabb állapotban vannak. Na most Ukrajna ugyanezt a működési modellt viszi azzal, hogy a fegyvergyártást erőlteti energia nélkül. Nagyon nehéz fegyvert gyártani, hogyha nincsen gép, ami azt legyártsa. Nyilván a hatékonysága az egy kérdés, és egy talán egy mellékes kérdés is, de egyáltalán a funkcionalitása. Tehát az a baj, hogy az európai politika, és benne ezáltal az ukrán-kievi politika is, annyira elvált a realitástól, annyira a valóságérzékeléstől távol álló, hogy elég, hogyha szlogenekben működik a gazdaság, szlogenekben megnyeri Ukrajna a háborút, a valóság már úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel, és erre lehet kormányzati struktúrákat alapítani.
Egyetlen percünk maradt, és van még itt egy fontos kérdés, ugye most már a német kancellár is nyíltan beszél arról, hogy egyre világosabbá válik, hogy a háború lezárása nem lesz fájdalommentes, és Ukrajnának komoly áldozatokat kell hoznia a békéért, akár a területek feladásával is számolnia kell. Volt már erről szó, néha Zelenszkij is megpedzegette, hogy lehet, hogy kellene területeket feladni, aztán következő héten már azt mondta, hogy szó sem lehet róla, hogy területeket adunk fel. Mi lesz ennek a, azt nem lehet megmondani, hogy mi lesz a háború vége, de ezzel a terület feladással egyáltalán Zelenszkij arcvesztéssel vagy arcvesztés nélkül tud egy ilyenből kihátrálni?
Mindenképpen arcvesztéssel hátrál ki, hiszen 2022 márciusában ki lehetett volna lépni a jelenlegihez képest kisebb területi és jóval kisebb emberveszteséggel, ami talán még fontosabb. Tehát ez már mindenképpen arcvesztés, bárhogy alakul a háború. Tehát azok az emberek, akik meghaltak a háborúban, őket már semmilyen szerződéssel nem fogják tudni feltámasztani. Akik elhagyták az országot, annak egy jelentős részét már semmivel nem tudják visszavonni, és ez mindenképpen egy hatalmas veszteség az ukrán kormányzat számára, akármilyen békeszerződést köt.
Kíváncsi leszek, hogyha társadalmi felhatalmazással kell meghozni ezt a döntést, akkor a társadalom majd hogyan hatalmazza fel, hogy mire hatalmazza fel az ukrán elnököt. Szalai Szilárd az Ellenpont vezető szerkesztője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 41 perc, Magyar Péter leendő miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik, informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Brüsszelből ugye már jelezték, hogy mivel miniszterelnök jelölttel folytatnak megbeszélést, nem tartanak majd sajtótájékoztatót, és nem adnak ki róla információt. Erről is beszélgetünk a következő percekben Ifjab Lomnici Zoltánnal, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatójával, alkotmányjogásszal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye az Európai Bizottság álláspontja az, hogy strukturált és célzott módon szeretne együttműködni a hivatalba lépő magyar kormánnyal, hogy a lehető legkorábbi szakaszban minden szükséges intézkedés megtörténjen. Annak érdekében idézem, hogy Magyarország népe, amelynek a javára ezeket az alapokat szánták, a lehető legkorábban részesülhessen belőlük. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mit is jelentenek ezek a strukturált és célzott módok. Tulajdonképpen mibe kerül ez a magyaroknak, lesz-e ott egy icipici szuverenitás, amit fel kell adni?
Általánosságban magukról az uniós forráselemekről annyit kell tudni, hogy a 7 éves költségvetési ciklusban, ahol már egyébként, vagy amely tekintetében már többször módosították a büdzsét, most is ezt tervezik, 27,7 milliárd euró jár nagyságrendileg Magyarországnak. Ennek nagyjából az 50-55%-át 2023 decemberében sikerült felszabadítani a magyar kormánynak, de nagyjából a 2026 tavaszi adatot mondok, olyan 15-16 milliárd euró be volt fagyasztva, főként a kohéziós alapokba, illetve a helyreállítási alapból az RRF vonatkozásában. És hát arról is beszélnek, hogy egyes összegek időzárral voltak ellátva, és amennyiben az adott időkeretben nem kerültek felhasználásra, akkor azoknak már az utólagos kiutalása nem lehetséges. Ez a mi tudásunk szerint nagyjából jelenleg egyébként 1 milliárd eurót jelent. Ami nagyon lényeges, hogy az eredeti összegből nagyjából 9 milliárdnyi, ami nem támogatás, hanem hitel. És azt is fontos tudni, hogy egyébként az Európai Unió eladósodottsága ma már különösen a 90 milliárd euró megszavazásával Ukrajnának, illetve annak folyamatos részleteiben történő küldésével, kiutalásával folyamatosan nőni fog. Tehát az első probléma, ez nem is Magyarország tekintetében merül majd fel, hanem az Unió recessziós állapotából, a dekonjunktúrából való kilábalás tekintetében a korlátlan vagy ész nélküli pénzköltés szemben azzal, amit Mario Draghi és Enrico Letta javasoltak dolgozataikban, nyilvánvalóan nem fogja erősíteni a versenyképességet. Ez az első pont, és akkor a második pont az nyilván az, hogy milyen alkú születik azért, hogy az említett pénzösszegek a Magyarországnak járó források felszabadításra kerüljenek. Valóban, ahogy szerkesztőasszony idézte, volt a megválasztott miniszterelnöknek egy ilyen kijelentése. Itt mondhatnánk, most nagyon jó hiszeműen, hogy van egy szakmai vita, a politikusok és a jogásztársadalom egy része osztja azt az álláspontot, hogy az Unióba való belépés során a tagállam lemond a szuverenitásának egy részéről. Én személy szerint abba lehet, hogy most a jövőben szűkebb közösségbe tartozom, akik azt mondják, hogy van a fenntartott szuverenitás elve, illetve magyar alaptörvényből és a csatlakozási szerződésünkből sem fakad, hogy Magyarország akár egy milliméternyi szuverenitást feladott volna uniós integrációja során is annak keretében.
Tényleg csak nagyon röviden még ehhez a témához kapcsolódó, amit szeretnék ugye itt az országgyűlés alakuló ülésére vagy alakulásáról is beszélgetni, de még az előző témához, hogy vannak ugye az Európai Bizottságnak aggályai, mert hogy Lengyelország példája azt mutatta, hogy odaadták a pénzeket, de a feltételek nem teljesültek időben. Más lehet most a mechanizmus, mint például Lengyelország esetében volt az uniós pénzek tekintetében?
Itt most hadd ne legyek megengedő, tehát ahogy pestiesen szokták mondani, nincs mese. Tehát azzal kampányoltat is a párt, hogy ők hazahozzák a forrásokat. Nem lehet Lengyelországra mutogatni, nem lehet arcvesztés nélkül, ahogy az előző beszélgetésben is elhangzott, egyetlen egy eurócentet elveszíteni. Tehát az volt a ígéret, és azt hiszem a kampányígéretek legfontosabb három elemében említhetjük, legfontosabb hármasában hozhatjuk fel azt a határozott szándékot a Tiszapárt részéről, hogy felszabadítja a lekötött, befagyasztott uniós forrásokat, hogyha időközben bármilyen kifogás merül fel. Magyarország eddig is megfelelt meggyőződésem szerint a jogállamisági feltételeknek, sőt az unió által javasolt intézmények tekintetében merültek fel hibák, ugye az integritás hatóság a vezetője kapcsán lehetett tegnap olvasni, hangsúlyozottan sajtóhíre támaszkodom, hogy akár a büntető eljárás folytatásáról is beszélhetünk az ő személyét illetően. Tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarország mindent megtett, az uniós átlag fölött, uniós átlag kétszeresében indította az OLAF megkeresései nyomán büntető eljárást a magyar ügyészség. Hát most majd meglátjuk. Tiszta vizet kell önteni a pohárba, és azt kell mondani, hogy nincs kifogás. A Tiszapárt példátlan felhatalmazással mondhatjuk azt, hogy 1989 óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkezik. Nagyon nehéz lesz másra mutogatni a uniós források tekintetében.
Egyetlen egy kérdés még, ugye az országgyűlés alelnöki posztjára nem fogadták el Szijjártó Péter jelölését, Vitályos Eszterét viszont igen, ugye tartanak az alakuló ülést előkészítő tárgyalások, mi lesz a menetrend, mire lehet számítani?
Hát először is, hogyha gyorsan beilleszthetem, ugye azért a miniszterjelöltek kapcsán látszik, hogy ez egy politikai, ideológiai olvasztó tégely, tehát vannak olyan irányok, amelyekkel még a konzervatív ember, vagy a értékalapú gondolkodó egyet is érthetne, mondjuk azzal, amit a református lelkészek képviselnek, és a református lelkész a kormányban, de hát amikor ott van Bódis Kriszta, aki viszont inkább a Nyílt Társadalom Alapítvány és a tisztai liberális eszmék képviselője, nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen széttartó, ideológiailag széttartó kormánya sem nagyon volt még Magyarországnak, az alakulőlés tekintetében pedig a május 9-i céldátum reálisnak tűnik, akkor megalakul a kormány, esküt tesz a miniszterelnök Magyar Péter, és hát akkor rögtön tűzzük ide a következő dátumot, május 31 ez a határidő, amelyet ultimátumként adott a köztársasági elnöknek a Tiszapárt jelenleg még megválasztott miniszterelnöke, azzal, hogy utána eltávolítják a hivatalából. 1945 óta nem volt olyan Európában, hogy akár elsöprő győzelem mentén egy ilyen típusú lefejezési hullámot hajtott volna végre bármelyik megválasztott kormány Európában.
Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 50 perc, külpolitikával folytatjuk. Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És a közel-keleti konfliktussal foglalkozunk majd a következő percekben, mert hogy Irán közvetítőknek átadott egy három lépcsős tervet, amelynek alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államok. Aztán az is napvilágra került, vagy legalábbis sajtóinformációk szerint életben lehet az iráni rezsim legfelsőbb vezetője, aztán majd beszéljünk arról is, hogy miért nem lehetett róla hallani, hogyha életben van, vagy egyáltalán látni őt az elmúlt hetekben. Kezdjük ezzel a három lépcsős tervvel, hogy ez egész pontosan mit tartalmaz. Van-e ennek olyan pontja, ami mentén elindulhat a megbeszélés? Mert ugye az eredeti álláspont az állítsák le a nukleáris programot, mi pedig pont a nukleáris programot nem akarjuk, ugye ez a módszer úgy tűnik, vagy ez a része, ez nem egy kiegyező pont.
Megfordították a sorrendet, amire szerkesztőasszony utalt, a nukleáris program lett a harmadik pontja a tárgyalási pontoknak. Az első pont, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael azonnal felhagy az Irán elleni támadásokkal, sőt, még a libanoni terrorszervezet a Hezbollah támadásával, és amíg nem hagy fel a támadásokkal, addig a második és a harmadik pontról nem hajlandó tárgyalni Irán. Ezt nyújtotta be az iráni külügyminiszter, ezt a három pontot. A második pont a hormuzi szoros felügyelete lenne, amit egyelőre Irán Ománnal képzel el, kihagyva ebből az Amerikai Egyesült Államokat, és a harmadik pont lenne, hogy hogyan tovább az urándúsítással és a nukleáris energiával, amit tudjuk, hogy nem polgári célú felhasználásra történne Iránban.
No, akkor nézzük először, hogy van-e arra esély, hogy a háború befejezésére adott garancia egyike az legyen, hogy ezek a katonai műveletek ne folytatódjanak. Kinek kell itt fegyvernyugvást intéznie?
Na de hát mi a garancia arra, hogyha az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megállítja a támadásokat? Ugye fegyverszünet volt Iránnal, fegyverszünet volt a Hezbollahkal is. Természetesen minden fél megszegte a fegyverszünetet. Mondjuk Libanonban izraeli katona is meghalt a Hezbollah támadása következtében. Utána természetesen Izrael vissza fog lőni, és sokkal több terrorista fog meghalni, mint egy izraeli katona. Ilyenkor elindul az adok-kapok. Ezt sajnos az elmúlt 4 évben megszokhattuk az ukrán fronton is, csak húsvétkor több mint 1000-szer sértették meg az ortodox húsvétra meghirdetett tűzszünetet. Tehát ezt mondta Donald Trump is, és többek között ezért nem engedte el a merénylet kísérlet előtti pakisztáni fordulóra az alelnököt és Steve Witkoffot, a közel-keleti rendkívüli követét, hiszen nincs miről tárgyalni. Olyan tárgyalás nem lehet, hogy ti most minket nem lőttök, és az, hogy mi lesz a nukleáris programunkkal, azt majd a nap végén megbeszéljük, hiszen ez volt a kázus belli, ezért robbant ki a háború február 28-án, mert semmilyen biztosítékot nem kapott sem Izrael, sem az Amerikai Egyesült Államok, hogy Irán felhagy az urándúsításra.
Ugye Irán jelezte, hogy nem vesz részt közvetlen egyeztetéseken egészen addig, amíg az Egyesült Államok blokkád alatt tartja az ország tengeri kereskedelmét. De, hogyha az Egyesült Államok feloldja ezt a blokkádot, arra van-e garancia, hogy akkor Irán is feloldja ezt a blokkádot?
Sajnos semmire sincs garancia. De mit kaphat Irán? Irán azt kaphatja, hogy az Egyesült Államok nem csak a tengeri blokkádot oldja fel, ahol most nem tudja egyébként értékesíteni a legfontosabb exportcikkét, az energiahordozókat, hanem a szankciókat is megszüntetni Iránnal kapcsolatban. Magyarul nem csak nyomott áron például Kínának, hanem világpiaci áron tudná értékesíteni az olajat és a cseppfolyósított földgáz. Na de mi történne ezzel a befolyó pénzzel? Mi a garancia arra, hogy nem fogja folytatni a ballisztikus rakéta programját, ami a második legfontosabb pont volt még a február 28-ai beavatkozás előtt, amiről Ománban több fordulós tárgyalást vezetett az előbb említett Steve Witkoff. Mi a garancia arra, hogy nem fogja támogatni a terrorszervezeteket, akár a Hezbollahot, akár a jemeni huszikat, vagy Gázában a Hamaszt, és mi a garancia arra, hogy nem folytatódik a nukleáris program?
Ugye itt a hormuzi szoros lesz, vagy lehet az, ami mentén egyébként elindulhatnak a tárgyalások, bár ez a második pontja, ön is említette, hogy ennek a három lépcsős követelés listának tulajdonképpen a második pontja, a középső pontja, tehát lehet, hogy az elsőn először túl kellene jutni, de talán a hormuzi szoros lehet az, amiben a leginkább meg tudnak egyezni?
A hormuzi szoros lett az egész konfliktus méregfoga, mert sajnos talált egy Jolly Jokert ebben a pakliban, ami a hormuzi szoros, hiszen a világ, Izrael, az Amerikai Egyesült Államok úgy gondolta, hogy Irán le tudja zárni. Most nem úgy gondolják, most tudjuk. Most mindannyian tudjuk, hogy le tudja zárni, és ezzel óriási nyomást tud gyakorolni a nemzetközi közösségre, hogy a nemzetközi közösség képviselői gyakoroljanak nyomást Donald Trumpra. Ami nem könnyű, hiszen Amerikai Egyesült Államoknak tulajdonképpen a hormuzi szoros nem kell. Van kellő olaj, van kellő gáz is Amerikában. Nem is kell importálni. De az egész világnak kell, és ezért fordulnak mindig Donald Trumphoz.
De ugyanakkor az Egyesült Államoknak az jó, hogyha Európában a gazdaság az jól működik, valahol Az Egyesült Államok is profitál belőle, de azért nézzük meg azt, hogy ennyire nehézkes ennek a háborúnak a rendezése, hogy Amerika már nem tetszeleghet a világ csendőre szerepében, mert hogy nem tudta olyan gyorsan, ugye 4 hetet ígért az amerikai elnök, hogy annyi idő alatt lezárja ezt a konfliktust.
Trump nem is akar ebben tetszelegni. Egyébként ez nem sikerült sem Obamának, sem pedig Joe Bidennek, tehát az előző évtizedek adminisztráció is megbuktak a világ csendőre szerepében. Sokan félreértik Trump külpolitikáját, most is gazdasági szankciókkal, most tulajdonképpen a hormuzi szoros lezárása, vagy az Irán elleni tengeri blokkád is egy gazdasági szankció. Még mindig sokkal békésebb, mint hogyha folyamatosan lőné Teheránt, vagy bármilyen, vagy bármelyik iráni város, tehát mindig ezzel akarja asztalhoz ültetni. Vagy amikor megfenyegeti mondjuk Iránt, hogy a teljes olajfinomító kapacitását lerombolja, akkor is ezt azért teszi, hogy üljön asztalhoz és tárgyaljon.
Jó sok kérdést kinyitottunk az előző percekben. Kis Rajmond, a Matthias Kormius kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz. A jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly-Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os eper csomagja csak 699 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri.
Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű, kisebb esőzápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik, 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 29-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet a Magyar Péter leendő kormányfő az Európai Bizottság elnökével.
Felbecsülhetetlen értékűnek és örökké tartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait. Harmadik Károly király a washingtoni kongresszus előtt elmondott beszédében.
A szokásostól eltérő módon május 1-e helyett szakaszosan többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége. Mondjuk a részleteket. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével.
A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel.
Az Európai Néppárt elnöke szerint Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba. Manfred Weber strasbourgi sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök ma Brüsszelbe látogat, és hangsúlyozta, Európa részéről a fő üzenet az kell legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra.
A néppárt elnöke szerint a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy az új magyar vezetés azonnal fel akarja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel. Manfred Weber úgy fogalmazott, hogy az elmúlt két évben hasznos együttműködés alakult ki a Tisza párttal.
Jó, hogy felszabadították a 90 milliárdot, így Ukrajna támogatása is rendben van. Számomra ez azt jelenti, hogy bizalmat kell szavaznunk az új magyar kormánynak. Akarják a változást, és megvan hozzá a támogatottságuk az emberektől, hogy jól csinálják, különösen jogállamisági ügyekben. A parlamentnek most fontos szerepe van, hogy újraépítse a hidat Brüsszel és Budapest között. Számomra ez azt jelenti, hogy le kell állítanunk a 7. cikk szerinti eljárást Magyarország ellen. Az eljárást az Európai Parlament indította, most itt az ideje, hogy befejezzük. Konkrét lépéseket kell tennünk, hogy újraértékeljük a helyzetet.
Az Ellenpont vezető elemzője szerint nem meglepő, hogy az ukrán vezetés infrastrukturális fejlesztés helyett inkább fegyverkezésre költené a 90 milliárd eurós uniós hitel első részét.
Szalai Szilárd a Kossuth Rádióban azt mondta, a több éves, mint egy 1400 milliárd eurós segélycsomagot sem az újjáépítésre fordítaná Ukrajna. Hozzátette, a jelenlegi európai parlamenti ciklus végéig a következő három évben az lenne az unió feladata, hogy megértse. Addig, amíg háború van, a különböző alapokba elkülönített összegek nem az eredeti célok teljesítésére mennének. Szalai Szilárd azt mondta, valószínűleg az európai vezetés egy része egyébként ezzel most is tisztában van.
Hogy a fegyvergyártást erőlteti energia nélkül. Nagyon nehéz fegyvert gyártani, hogyha nincsen gép, ami azt legyártsa. Nyilván ennek a hatékonysága az egy kérdés, és talán egy mellékes kérdés is, de egyáltalán a funkcionalitása. Tehát az a baj, hogy az európai politika, és benne ezáltal az ukrán-kievi politika is, annyira elvált a realitástól, annyira a valóságérzékeléstől távol álló, hogy elég, hogyha szlogenekben működik a gazdaság, szlogenekben megnyeri Ukrajna a háborút, a valóság már úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel, és erre lehet kormányzati struktúrákat alapítani.
Majdnem 200 milliárd euróval többet szán az unió következő hosszú távú költségvetésére az Európai Parlament. A tagállamok között azonban vita van még a számokról. Brüsszel, Berek Patrícia.
Az uniós parlament 10%-kal növelné a következő hosszú távú költségvetést. A tegnap elfogadott parlamenti állásfoglalás a jelenlegi árakkal számolva több mint 197 milliárd euróval növelné a keretet, és több pénzt szánnának a beruházásokra és a régiók felzárkóztatására. Fenntartanák a közös agrárpolitika finanszírozását is, és növelnék több uniós program, köztük a Horizon Europe és az Erasmus Plus költségvetését. A parlamenti álláspont elutasította a bizottság javaslatának lényegi pontját, a tagállamonkénti egy terv megközelítést. Kiállt a határozata mellett, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása feltétele kell legyen az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek. A parlament megadóztatná a digitális szolgáltatókat, az online szerencsejátékokat és a kriptovalutákból származó nyereséget. A vitában Pyotr Szerefin uniós biztos sürgette a mielőbbi megállapodást a 2028-34 közötti pénzügyi keretről. A parlament foglalkoztatási és szociális bizottsága nevében a DK-s Dobrev Klára úgy foglalt állást, az emberek előbbre valók a profit érdekeknél, ezért a szociáldemokraták több forrást fordítanának minőségi oktatásra, egészségügyi ellátásra és a rászorulók védelmére. A Patrióta frakció nevében felszólaló Gál Kinga azt vetette az Európai Bizottság szemére, hogy miközben többet költ Ukrajna támogatására és a baloldali aktivista hálózatok finanszírozására, addig az agrár támogatásokat csökkentené. A képviselő szerint a jogállamisági feltételek kiterjesztése politikai nyomásgyakorlásra ad lehetőséget és a tagállami szuverenitást érinti. A parlamenti állásfoglalás a hosszú távú költségvetésről meghatározta a parlament tárgyalási álláspontját, de a tárgyalások ennek alapján a tanáccsal csak akkor kezdődhetnek meg, ha a tagállamok is közös nevezőre jutnak. Ez nem lesz könnyű, a tanácsban erős vita van arról, hogy növelni vagy éppen csökkenteni kellene az unió hosszú távú költségvetését.
Felbecsülhetetlen értékűnek és örökké tartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait harmadik Károly király a washingtoni kongresszus előtt elmondott beszédében.
A brit uralkodó az aktuál politikai témák között elszántságot és támogatást sürgetett Ukrajna számára, annak érdekében, hogy tartós és igazságos békével lehessen lezárni a 4 éve tartó háborút. A király elítélte az amerikai elnök és más kormányzati tisztségviselők elleni szombati támadást. Úgy fogalmazott, az ilyen erőszakos cselekedetek sosem érhetik el céljukat. A brit uralkodói pár az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából érkezett a Fehérházba. Harmadik Károly Donald Trump amerikai elnökkel külön is egyeztetett.
Újabb 2 miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter.
Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanár Zoltán pedig a tudományos és technológiai minisztériumot fogja irányítani. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy Bódés Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.
Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó 2 szélesen változott. Emellett az egynapos betéti kamat 5,25%, a hitelkamat 7,25% maradt.
Az MNB elnöke kiemelte, a hazai eszközök kockázati felára csökkent az országgyűlési választások után, amely mögött a többi között az uniós forrásokkal és az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások állnak. Hozzátette, ugyanakkor a kedvező elmozdulások tartóságáról és azok inflációra gyakorolt hatásáról meg kell győződni.
Mindezeket áttekintve a monetáris tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta. A nemzetközi és a hazai fejlemények körültekintő értékelése, valamint az óvatos, türelmes monetáris politikai megközelítés fenntartása indokolt. Az alapkamat mértékéről a továbbiakban is adatvezérelten döntünk.
A hazai kutatóhálózat jövőjéről tartott nyilvános vitát az Akadémiai Dolgozók Fóruma és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.
A rendezvényen egy a Magyar Tudományos Akadémia keretei között működő autonóm és egységes kutatóhálózat kialakítására tettek javaslatot. Emellett fontosnak tartják az alapbérek emelését, a stabil finanszírozás biztosítását, illetve azt, hogy a problémák megoldásába a munkavállalók képviseletét is bevonják. A részleteket a tudományos élet szereplőinek részvételével dolgoznák ki.
Az energiaárak emelkedése miatt a szokásostól eltérő módon május 1-e helyett szakaszosan többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége.
Teljes kapacitással várhatóan a nyári iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várják a kikapcsolódni vágyókat, közölte a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán elmondta, hogy országosan átlagosan 10-15%-os drágulás várható a belépőjegyek árainál, de az emelés mértéke fürdőnként eltérő lehet.
Jubileumi filmválogatással készül a közmédia a Magyar Film hetére. Május 3-áig a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók a fekete-fehér klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig.
A Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója a közmédiában emlékeztetett. A Magyar Filmnapját 2018 óta minden évben április 30-án rendezik meg. Az első magyar nyelvű filmet 125 évvel ezelőtt vetítették le. Horváth Csaba hozzátette, az emléknapot később egy egyhetes eseményé bővítették, amely során idén is különleges programokkal, egyebek mellett közönség találkozókkal és gerilla vetítésekkel várják az érdeklődőket.
A gerilla vetítés ugye azt jelenteni, hogy nincsen ráengedély, de van. Mi inkább pop-up vetítésnek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy különleges helyszínen, és ennyiben talán a gerilla is illik rá, különleges helyszíneken vetítünk filmeket, tehát szokatlan helyszínen, de adekvát helyszínen. Tehát olyan filmeket választottunk, amihez tudtunk választani egy adekvát, de különleges helyszínt. Például a Kincsen Parkban, az Ügető fogadó irodájában fölhúzunk egy vásznat, és akkor ott lehet megnézni a Sose halunk meg című filmet, és Koltai Róbert, a forgatókönyvíró rendező főszereplő is jelen lesz ezen a vetítésen, bele lehet találkozni.
Egész napos interaktív ismeretterjesztő programot tart ma a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.
A budapesti Allé Bevásárló Központba ellátogatók bemutatókon és szemléletformáló beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a segítő kutyák munkáját, valamint a kiképzés folyamatát. Az esemény célja figyelemfelhívás mellett az adománygyűjtés, hiszen egy vakvezető kutya 2 éves felkészítése több mint 6 millió forintba kerül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében 2 kis teherautó ütközött. A 32-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. A 32-es főúton Szolnok belterületén egy autó fának hajtott. A 73-as kilométernél az Abony felé vezető külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a külső sávban lelassult a haladás. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczitól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. A belvárosban a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Városház utcánál csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, itt is torlódásra kell készülni a Rákóczi úton végig. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Pesli Mettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9 gól és PSG győzelem a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében. Férfi és női asztali tenisz válogatottunk is sikerrel kezdte a csapatvilágbajnokságot. A Szeged a Magdeburgot fogadja ma a férfi kézilabda BL negyed döntőjének első mérkőzésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Sokáig emlékezetes mérkőzésen a címvédő Paris Saint-Germain vendéglátóként 5-4-re győzött a Bayern München ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének első mérkőzésén úgy, hogy a francia csapat egy órányi játék után már 5-2-re vezetett, innen kapaszkodott vissza a bajor együttes és tette szorossá a párharcot. A másik elődöntőt ma játsszák Madridban, ahol 21 órától az Atletico az Arsenalt fogadja. A visszavágókat jövő héten kedden és szerdán rendezik. Most következnek az edzői értékelések, elsőként a párizsiakat irányító Luis Enriquét hallják.
Ki kell elemeznünk ezt a mérkőzést? Természetesen vannak területek, ahol fejlődnünk kell. Amikor egy olyan ellenféllel áll szemben, amelyben megvan a minőség egyéni és csapatszinten is, akkor nagyon nehéz dolgod van. Azt hiszem, jól védekeztünk, fejlődtünk ezen a téren, mégis kaptunk 4 gólt. Ez is mutatja, hogy az átlagostól teljesen eltérő találkozó volt. Elemeznünk kell, pihennünk és regenerálódnunk. Most még a hétvégi bajnokival is kell foglalkoznunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem a visszavágó is hasonló mérkőzés lesz.
Luis Enrique után hallgassák most a Bayern München vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt.
Az a szerencsénk, hogy ez a mérkőzés nem a BL döntő volt, mert akkor egy csodálatos finálé vesztesei lennénk. De számunkra a döntő, a párharc döntője a jövő héten lesz. A visszavágón nagyjából ugyanilyen meccsre számítok, de remélem, hogy nem kapunk gólt. Az összképet tekintve néha láthatunk hasonló mérkőzést, mint a mostani, de jóval kevesebb gól születik, szóval lehet, hogy nem lesz 9 gólos meccs a jövő heti. Hogy mi mennyire játszunk majd máshogy, az érdekes kérdés, mert vagy sokat kell változtatnunk, vagy mindent ugyanígy kell csinálnunk, mint most, ebben nincs középút.
Két az idény végén lejáró szerződésű bosnyák légiósától megvált a kisvárda labdarúgó csapata. Alekszandr Jovičić és Branimir Cipetić a hátralévő 2 fordulóban már nem játszik a szabolcsiaknál. Jovičić 2023. januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára és 8 gólt szerzett, míg a fél évvel később érkezett Cipetić 97 találkozón 15-ször volt eredményes.
Nemzeti Sportkrónika.
A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra jobbnak bizonyult Üzbegisztánnál a londoni csapatvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában. Női együttesünk első ellenfele Etiópia nem állt ki, így a miénk játék nélkül nyertek 3-0-ra. A férfiak ma Brazília ellen folytatják a küzdelmet, míg a nők holnap a szingapúriakkal játszanak. A férfi válogatott szakmai igazgatója Harci Zsolt Szűcs Miklósnak nyilatkozott.
Jó formába érkeztünk, jó felkészülés után. Gyengébb csapatot magabiztosan 3-0-ra megvertünk. Örülök, hogy ilyen simára sikerült a mérkőzés.
Van-e bármilyen tanulság ennek a mérkőzésnek a továbbiakra, hiszen a folytatásban azért két nehezebb találkozó következik majd.
Kötelező győzelem volt számunkra. Puerto Rico az nagyon éles meccset fog játszani Brazíliával. Brazília ellen megpróbálunk meglepetést okozni. Bízom benne, hogy hasonló jó játékkal, remélem, hogy esélyünk is lesz, és hát Puerto Rico attól függetlenül, hogy nem ismeri különösebben a játékosokat, úgy Európába játszanak Bundesliga játékosok, tehát Puerto Rico is egy viszonylag komoly csapatnak számít.
A brazilok ellen nyerni megyünk az asztalhoz?
Nyerni, ezt nem lehet kijelenteni egy brazil csapat ellen, ahol a világranglista második játékosa játszik. Szeretnék egy kiki meccset játszani, küzdelmes mérkőzésen, hogyha esetlegesen nem sikerül győznünk, akkor sem leszek elégedetlen.
A férfi asztali tenisz válogatott szakmai igazgatóját, Harci Zsoltot hallották. A Nagy Rebeka, Nagy Judit, Tohocki Nóra, Péteri Johanna összetételű női csapatunkból Nagy Juditot kérdezte Szűcs Miklós az elmaradt meccsel kapcsolatban.
Nem tudtuk sem megérezni a termet, se hogy milyen lesz itt játszani ebbe a terembe, meg az atmoszférát se tudtuk így megérezni. Ez még hátra van, de majd ezt csütörtökön pótoljuk.
Először vagy felnőtt világbajnokságon, milyen az eddigi tapasztalat, mennyiben más ez, mint egy utánpótlás verseny?
Teljesen mások az emberek. Nem nagyon merünk megnyilvánulni, mert itt vannak a nagy nevek, meg ilyen picik vagyunk, ez még nagyon nehéz számunkra. Hosszabb nagyon mindegy sima BTT-vel sem, vagy egy bármilyen másik nemzetközi. Itt vagyunk már 3 napja, és még nem játszottunk meccset. Most lett volna.
A világbajnokságot megelőző sajtótájékoztatón azt mondtad, hogy mindent jelen bátran odálltok, nem fogtok félni senkitől. Ez most Szingapur ellen, a csoport legerősebb csapata ellen lesz a bemutatkozásotok. Továbbra is ezt tartod, hogy bátran odálltok?
Igen, én továbbra is ezt tartom, mert tényleg semmi fennivaló nincs, és semmi vesztenivaló nincsen. Főleg Szingapur ellen bátran fogunk játszani, és mindenben fogunk tenni.
Az udvardi Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc kettős tegnap előbb 10 hétre kikapott a veretlen kanadai együttestől a genfi curling vegyes páros világbajnokságon, majd Dél-Koreával szemben is alulmaradt 7-5-re. A két győzelemmel és 4 vereséggel álló magyar duó ma a skótok ellen lép jégre. A küzdelmek 2 csoportban zajlanak, mindegyikben 10 páros van. Az elsők elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a 4 közé kerülésért. A női kézilabda NB1 22. fordulójában a Ferencváros 31-28-ra győzött Esztergomban. A találkozó előtt köszöntötték az Esztergom jelenlegi és az FTC korábbi kiválóságát, az aktív pályafutását az idény végén befejező Szucsánszki Zitát, akinek a hazai csapat visszavonultatta a 87-es messz számát. Szucsánszki Zitával Kulcsár András beszélgetett.
Nagyon meglepődtem. Német András már láttam, sejtettem, hogy ő is itt lesz. Nagyon örülök neki, mert pályám kezdetét ezt mindenképpen neki köszönhetem. Nagyon megleptek meg, főleg azzal, hogy még a mezemet is visszavonják itt is. Nagyon-nagyon megható volt.
Az elmúlt napokban mi minden villant be neked, illetve mi minden villant be, amikor ezt az összeállítást nézted a pályafutásodról és az eredményeidről?
Ezt már 3 év egyszer eljátszottuk. Még megadatott ez az utolsó 3 év, hogy valamit alkossunk. És örülök, hogy ezt itt meg tudták teremteni nekem. Elmúlt, tényleg fáj mindenem, edzések, meccsek után, fizikálisan már ez se.
Jól látom, hogy itt a búcsúztatásnál a kisfiad Levente a szó szoros és átvitt értelmében is a támaszod volt, hiszen most itt ezt egy picit félig, pedig mosolyogva elmondod, de akkor azért azt láttam, hogy a könnyek is előjöttek.
Persze, nagyon meghatódtam, és igen, ő minden szinten a támaszom. Ez is van bennem, hogy így még több időt fogok vele tölteni. Nagyon sokszor volt már az, hogy hazamentem edzés után, és mondta, hogy menjünk el biciklizni, vagy menjünk el ide-oda, és már tényleg nem tudtam megcsinálni. Ezek azért már komoly jelek, hogy másfelé kell elindulni.
Össze tudod foglalni, hogy mit jelent neked a Ferencváros és az ott töltött idő?
Én mindent annak köszönhetek. Hogy oda kerültem, megismertem a profizmust, és éltem a lehetőséggel. A döntések meghatározzák az ember életét. Én akkor jól döntöttem, vagy jól döntöttünk édesapámmal, hogy oda mentem, és amikor ott van a lehetőség, akkor kell vele élni. Ez, hogy most az Esztergomba bekerültünk a Final Four-ba, egy alacsonyabb kupába, ez nekem visszaadja a múltat. Most kell megélnünk a jelenbe. Nagyon remélem, hogy szép vége lesz.
Az Esztergom mit jelent neked? Részben már utaltál erre is.
Új lehetőség volt, egy újjászületés. Nagyon fáradtnak és nagyon fásultnak éreztem magam a Fradiba, hogy nem tudtam azt csinálni, meg úgy, ahogy szerettem volna. Itt kaptam egy lehetőséget megint, és éltünk vele, és felépítettünk valamit közösen a várossal, a szponzorokkal, a szurkolókkal. Nekem így a szurkolás szempontjából is szépen jött tovább így a Ferencváros. Nagyon jó érzés, és nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot. Még mindig szeretek győzni, konditerembe teszek hozzá.
Azt nyilatkoztat, hogy ez akkor lesz tényleg biztos, amikor kidobod majd a cipődet. Ezek szerint azért van még olyan reggel, vagy olyan pár perc, amikor eljátszol a gondolata, hogy lehet, hogy mégis folytatni kéne?
Persze, amikor vége van a nyárnak, és tele vagyok energiával, akkor mindig az van, na jó, akkor még egy. Nem tudom már úgy, ahogy szeretném, csak az agyam tudja, a testem már nem. Ha abba kell hagynom, akkor így hagyjam abba.
Szucsánszki Zitát hallották. A Szeged ma este a címvédő Magdeburgot fogadja a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A 18 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A szegediek beállója Bánhidi Bence így várja a találkozót.
Minden pozícióban van két világsztárjuk, úgy kell készülnünk, hogyha ők belecserélnek, akkor is egy világsztár fog a pályára lépni, de nem nagyon kell szerintem ezzel foglalkoznunk, saját magunkat kell nézni, és saját játékunkkal kell foglalkozni. Hogyha ez rendben van, van egy jó kapus teljesítmény és védekezésünk, akkor bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt, kiátszálni is megmutattuk. Most én is azt érzem, hogy a játékunk szezon végére kezd stabilizálódni és összeállni, ezért most ezek a sérülések eléggé befolyásolják a csere lehetőségeket, de ahányan vagyunk, annyian kell küzdenünk egymásért a klubért, és azért, hogy elérjük a céljainkat. Rengeteg instrukciót kaptunk a videóelemzéseken, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani majd. Nagyon remélem, hogy rengetegen leszünk és támogatnak minket.
A férfi röplabda extraliga bronz csatájának második mérkőzésén a Kazincz Barcika 3-0-ra nyert a Pénzügyőr vendégeként. Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban a borsodiak 2-0-ra vezetnek. Ma megkezdődik a férfi röplabda extraliga döntője is. Az első meccsen a MÁV előre a Kaposvárt fogadja. A 19 órakor kezdődő találkozót a Dunavörd élőben közvetíti. A székesfehérváriak játékosa Pesti Marcell így látja az esélyeket.
A két csapat egész hasonló játékkvalitás képvisel. Nyilván itt azért már a fáradtság is közrejátszik. Rengeteg mérkőzésünk volt, ugyanúgy, ahogy nekik is. 4 bajnokságban indultunk, 50 fölötti mérkőzés szám van azért a csapatban. Elég jól sikerült kipihenni magunkat így a szezon végére, ha lehet ezt így mondani. Nyilván ez nem így van, de szerintem nagyon jól felkészültünk.
A székesfehérvári Pesti Marcell után a Kaposvár férfi röplabda csapatának kapitánya Magyar Bálint is beszélt várakozásairól.
Szoros és kiélezett finálra számítok, maximális erőbedobásra készülünk a döntőre. Innentől kezdve már újat nem tudnak ugye mutatni ők se, hogy esetleg valami ráadásként a cserepadukra sokkal több fiatallal rendelkezik. Ők is fel fognak készülni maximálisan a mérkőzésre, úgyhogy most attól függetlenül, hogy idegenbe kezdünk, én nem aggódom azon, hiszen mindegyik mérkőzés nehéz lesz, mindenkinek vért kell izzadnia.
A Kaposvár férfi röplabda csapatából a kapitányt Magyar Bálintot hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Lovak bértartásával kezdődött, mára pedig 7 saját lóval és 10 tehénnel gazdálkodik az agrármérnök házaspár Székely-Szabaron a Boróka Majorban. Fő tevékenységük a tejgazdálkodás, amiből kiváló túrót, sajtokat és joghurtot készítenek.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Mit szól hozzá, hogy több nyugat-magyarországi városban is az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mértek? Ön mit tud az aszbeszt veszélyeiről? És mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Ön például mire használja a ChatGPT-t?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-52-00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban a következő percekben Sári László, József Attila díjas író, műfordító, orientalista osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Időnként azon töröm a fejem, hogy vajon mit árulnak el rólunk a hősiességről alkotott elképzeléseink? Mit mond rólunk a közéleti szerepekről vallott hitünk? Világos, hogy korunk szilárd meggyőződése, hogy igazi, ünnepelt hős csak is a lázadó ember lehet. Legalábbis itt a mi nyugati világunkban így van ez. Ha mondjuk egy regényhőst képzelünk magunk elé, őt is kizárólag lázadóként látjuk hősnek. Kötelező, harcos, igazságtevőként megjelennie. Figyelemre méltó író vagy költő is csak az lehet, aki ítélkezik, leleplez, számon kér, fenyeget, kardot ránt, és harcba megy. Persze a legnemesebb eszményekért, amelyek között az élen, az igazság és a szabadság áll. Az újkori nyugati filozófia két legveszedelmesebb és elkerülhetetlen csapdája. Még senki nem járt jól, aki ezeket tűzte a zászlajára. Senki nem tudott mindenkinek megfelelni, akármilyen óvatosan ígérgetett. Ugyanis, ahogy egy bölcs ázsiai közmondást tartja, nem kaphat minden hajó jó szelet. Mifelénk azonban mindenki egyszerre akar jó szelet kapni. Gyorsan akar haladni, megérkezni, lázasan és hatékonyan tevékenykedni, aztán újabb és újabb célokra törni. Ha nincs jó szél, már is lázad, felelőst keres. Senki nem viseli el az akadályokat. Mindenkinek jár a jó szél, egyenlők vagyunk, szabadok és igazságosak. Pedig évszázadok óta minden józan elme tudja, hogy a szabadság nem fér össze az egyenlőséggel. És akkor az igazságot még el sem helyeztük a palettán. Persze nincs is rá sikeres példa a történelemben sehol. Goethe szerint ne is próbálkozzunk vele, azt állítja, hogy aki egyszerre ígér szabadságot és egyenlőséget, az bolond vagy szélhámos. Hát akkor miért valljuk, hogy korunk hősének egyetlen útja a lázadás? Követelni, fedni, szemrehányni, elítélni, leleplezni minden áron. Ha valaki békésen megfér a világgal, ha tudomásul veszi az emberi világ tökéletlenségeit, még ember számba se veszik. Hiába írják verseiket és regényeiket a csendesebb természetű írástudók, hiába igyekeznek békésebb, távolabbi célok felé fordítani az emberek figyelmét. Pillantást se vetnek a műveikre. Aki csak az élet fenntartásának, szelíd megbecsülésének eszméjét vallja, azt igénytelennek, élhetetlennek tartják, elítélik. Vajon ki mondja meg nekünk egyszer őszintén, hogy mit mond rólunk ez az észszerűtlen, zabolátlan hős kultuszunk? Ki mondja meg, miért vállaljuk a harcot és az értelmetlen veszteségeket a hősiesség látszatáért? Ki mondja meg? Én magam is csak halkan kérdezem.
Napi jegyzet című rovatunkban Sári László, József Attila díjas író, műfordító, orientalista jegyzetét hallották. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. Fél kilenc múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Közben az Európai Néppárt elnöke a Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárás leállítását javasolta. Mintegy 10%-kal növelné az unió következő költségvetését az Európai Parlament, de a tagállamok között még nincs egyetértés a pontos számokról. A tegnap elfogadott állásfoglalás szerint több pénz jutna beruházásokra, a régiók felzárkóztatására és uniós programokra. Emellett fenntartanák a közös agrárpolitika finanszírozását. Megadóztatnák a digitális szolgáltatókat, az online szerencsejátékot és a kriptovaluták nyereségét. Exportálná felesleges fegyvereit Ukrajna, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire a hadseregnek szüksége van, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukrán fegyveres erők ellátása mindig elsőbséget élvez. Hozzátette, Ukrajna már több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal működik együtt, és az Egyesült Államoknak is tettek javaslatot. Az exportból származó bevételeket Ukrajna védelmére fordítanák. Idén is várja a látogatókat a Ludovika Fesztivál. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövő csütörtöktől 3 napon át tudományos, közélet és biztonságpolitikai előadásokkal, koncertekkel, kertmozival és családi programokkal készül a budapesti Ludovika kampuszon. A programok ingyenesek, de a szabad egyetemi előadásokra regisztrálni kell. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Wall Street-en tegnap nem volt jó a hangulat, mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal, az S&P 500-as 0,5%-kal csökkent, a technológiai részvények Nasdaq kompozit indexe pedig 0,9%-kal került lejjebb a nap végére. A General Motors amerikai autógyártó profitja 22%-kal csökkent az idei első negyedében, a bevételei viszont meghaladták a várt mértéket. Azt közölte a cég, hogy az adózott eredménye 2,6 milliárd dollárra esett a március végével zárult 3 hónapban, az egy évvel korábbi 3,3 milliárd dollárról. Megszüntette a cloud használatát hongkongi dolgozói számára a Goldman Sachs. A döntés egy belső felülvizsgálat után született, amelynek során a bank az Anthropic-kal kötött szerződés értelmezését szigorította. Ennek alapján a hongkongi alkalmazottak nem férhetnek hozzá a cloud modellhez, miközben más MI rendszerek, például a ChatGPT továbbra is elérhetők maradnak a belső platformon. A lépés hátterében a szabályozási és kiberbiztonsági kockázatok állnak, amelyekre a hongkongi egybank is figyelmeztetett. A cloud hivatalosan egyébként sem érhető el Hongkongban, ez szintén hozzájárulhatott a korlátozáshoz. Május 1-jével kilép az OPEC-ből az Egyesült Arab Emírségek, a szervezet egyik kulcstagja. A döntés hátterében a közel-keleti feszültségek állnak, különösen az Irán által végrehajtott támadások, és a Hormuzi szoros jelenleg is tartó blokkádja, amely jelentősen korlátozza az emírségek olajexportját. Az Egyesült Arab Emírségek korábban a harmadik legnagyobb kitermelő volt a szervezeten belül, Szaúd-Arábia és Irak mögött. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint a kilépés egy átfogó stratégiai felülvizsgálat eredménye, amely a nemzeti érdekeket és a piaci igényekhez való hatékonyabb alkalmazkodást helyezi előtérbe. Európában vegyes volt a hangulat tegnap, már mint a tőzsdéken, a londoni FTSE 1/10, a milánói börze 0,7%-ot, a madridi tőzsde 0,5%-ot erősödött, Frankfurtban 3/10, Párizsban a CAC 0,5%-os mínuszban zárt. Horvátország egységes villamosenergia hálózati csatlakozási díjakat vezet be május 1-től, hogy kiszámíthatóbbá tegye az energiaberuházásokat. Az intézkedés célja a korábbi regionális különbségek megszüntetése. Az új rendszer fix díjakat határoz meg különböző feszültségszinteken, így a beruházók előre tudják kalkulálni a csatlakozás költségeit. A horvát gazdasági miniszter szerint a lépés felgyorsíthatja a megújuló energiaprojektek megvalósítását, és kiszoríthatja a spekulatív beruházásokat. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,2%-os csökkenéssel 132.855 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bankpapír 0,5%-kal erősödött 41.950 forintra. A MOL 4.040 forintra csökkent, tehát mínuszban zárt, minimális szinttel. A Magyar Telekom 0,2%-kal 2.490 forintra gyengült, a Richter pedig 2,6%-kal csökkent, egészen 12.680 forintig. A magyar bankrendszer nyeresége jelentősen csökkent az idei év első negyedében. Az MBH bank elemzése szerint a hitelintézeti szektor 131 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami 27%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. A romlás fő oka a megemelkedett extra profitadó és a gyorsan növekvő működési költségek voltak. A negatív hatásokat részben ellensúlyozta a kamat és díjbevételek emelkedése. A Hungarikum biztosítási Alkusz ZRT cégcsoport tavaly 35,4 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 12%-os növekedés az előző évhez képest. A vállalat több mint 190 milliárd forintnyi biztosítási állományt kezel, miközben a szerződések száma közelíti a 700 ezret. A cégcsoport célja közleményük szerint egy komplex pénzügyi ökoszisztéma kiépítése, amely túlmutatta a hagyományos biztosítás közvetítése. A Gránit Bank a tavaly elért 19,2 milliárd forintos rekordnyereségét nem fizeti ki, hanem eredménytartalékba helyezi a közgyűlés döntése alapján. A pénzintézet közlése szerint ezzel a növekedést és a további fejlesztéseket kívánják finanszírozni, miközben piaci pozícióik tovább erősödtek. A pénzintézet mérleg félösszege egy év alatt 12%-kal 1785 milliárd forintra nőtt, ami jelentősen meghaladja a piaci átlagot. Stratégiai céljai között szerepel a mesterség és intelligencia alkalmazása, új termékek bevezetése és a befektetési szolgáltatások bővítése. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában vegyes a kép. A tokiói Nikkei jelenleg 1%-os mínuszban, a szingapúri bőrze 0,4%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1,4, a shanghai bőrze 0,6%-kal erősödik, az indiai Sensex 1,1%-kal. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,1%-kal került lejjebb, $99.85 hordonként, a Brent jegyzési ára $111.66 szintén hordonként, azaz 159 literenként. Egy uncia aranyért $4,600 és 70 centet kérnek a világpiacon. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. Egy euró 363 forintba és 89 fillérbe, egy amerikai dollár 310 forintba és 87 fillérbe, egy svájci frank 394 forintba és 2 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
A német közgazdászok szerint egy új 10%-ot meghaladó inflációs hullám fenyeget, csak úgy, mint a koronavírus válság idején. Hogyan kezelik az országok a kialakulóban lévő energiaválságot, és mi várható, erről is beszélgetünk a következő percekben Pásztor Szabolcsal, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást!
Mihez tudjuk hasonlítani ezt a 10%-ot is meghaladó inflációs hullámot? Most azért van tapasztalata Európának ebben, hiszen még csak néhány éve annak, hogy a Covid letarolta gyakorlatilag az európai gazdaságot, nem csak az európait, hanem a világ gazdaságot, és valahogy megpróbáltak a tagországok talpra állni, illetve mindenki a saját módján leküzdeni az őrült magas inflációt.
Ez mindenféleképpen egy nagy inflációs löket. Hagy érzékeltessem ezt egy számmal. Németországban most 2026-ban már 2,7%-os inflációt várnak. Azért mondtam, hogy már, mert tulajdonképpen ez kevesebb volt, és hogy ez a 10%, hát ugye ennek a többszöröse. És ugye Németországot azért érdemes példaként hozni, mert a fiskális fegyelméről ismert Európai Uniós tagállam, azt is lehet mondani, hogy tisztelt és elismert Európai Uniós tagállam. Úgyhogy ha például ott is 10% lesz az infláció, akkor ott biztosan mindenféle gazdasági mutatót újra kell számolni, újra kell tervezni, és azt lehet mondani, hogy nagyon megrázza az inflációs löket Európát, az Európai Uniós tagországokat, és nem is lesz egyszerű letörni egyébként.
Hol hogyan mutatkozik majd az meg, hogy megrázza Európát ez az inflációs löket. Aztán majd beszéljünk arról is, hogy ennek a letörése, mert ugye egyelőre nem tudjuk, hogy ez az energiaválság meddig tart, mikor sikerül kiegyezni a hormuzi szoros kapcsán, de akkor is ugye, mire visszaáll a világ energiakészlete, vagy legalábbis az energiahordozóknak a szállítása, az nagyon sok időt vesz majd igénybe.
Itt megint először egy mikropéldát hoznék, ez legyen Németország, és akkor itt ezen keresztül mutatom, hogy mekkora probléma az, hogy ha az energia ára növekszik. Németország a legnagyobb nettó energiaimportőre az Európai Uniónak. Igazából a energiaszállítások 6%-a a Közel-Keletről származik, és az energiaintenzív ágazatokban 1 millióan dolgoznak. És Németországban a bruttó hozzáadott érték 17%-át ezek az ágazatok állítják elő. Szóval, hogyha magas az energia ára, ha nagy a kitettség, akkor például különböző ágazatokon keresztül az azonnal begyűrűzhet a gazdaságba, munkahelyek tűnhetnek el, csökkenhet egyébként, meg már csökkent is a versenyképesség, magasak lehetnek az output árak, tehát a legyártott termékek árai jelentősen növekedhet, csökkenhet a fogyasztás, és például ugye ez a GDP-ben azonnal jelentkezik. Most nem szeretném unalomig ismételni Németországot, de megint egy beszédes adat, hogy 2026-ra 1%-os GDP növekedést vártak, és most a német gazdasági minisztérium ezt lefelé korrigálta, és most már inkább 0,5%-ról beszélünk.
Hova gyűrűzik majd be? Nyilván például a hallgatókat nem biztos, hogy feltétlenül a német gazdaság alakulása az, ami személyesen érinti, de hát azért közvetve mégiscsak begyűrűzik majd a mi életünkbe, a hétköznapi életünkbe is mindez. Ugye a magyar gazdaságról sokszor elmondtuk már, hogy kitett a német gazdaságnak, illetve ezeknek a nagyobb európai gazdaságoknak.
Itt is érdemes előhívni a számokat. Valóban nem magyaráz mindent Németország Magyarországon, de egy nagy részt igen. Itt azt érdemes figyelembe venni, hogy az áruexportunknak nagyjából a 24%-a az közvetlenül Németországhoz kötődik. Ennek a 24%-nak meg körülbelül a 32-33% az autóiparhoz. Tehát nagyon nagy a kitettség valóban. Szóval, hogyha a német autógyártóknak magasabb energiaárakat kell fizetniük, csökken a versenyképességük, csökken egyébként a pénzügyi mozgásterük, gyakran lehet hallani csődökről is, és egyszerűen kevesebbet fognak rendelni a magyar beszállítóktól. Szóval ez a magyar gazdaságot az exportcsatornán keresztül érinteni fogja. És ez csak ugye tulajdonképpen egy szelet az autóipar, ezen kívül ugye Magyarország számára Németország egy nagy exportpiac más termékek esetében is, önmagában véve, hogyha a gazdaság lassul, például a korábban említett 1%-os növekedésről 0,5%-os növekedésre, az megjelenik egyébként a kis KKV-nek az árbevételi oldalán is.
Hol mutatkozik meg először az üzletekben, tehát amivel mi fogyasztók találkozni fogunk?
Hát biztosan az árakban, illetve az elérhetőségben, ugye lehet azt látni, hogy bizonyos termékek ára növekedhet. Nagyon kitettek vagyunk, mi európaiak, műtrágya, hélium, kőolaj, kerozin, mondtam néhány olyan elemet, ami ugye a Közel-Keletről érkezik az Európai Unióba, tehát ezek beépülnek a gyártásba, a termék árakba.
A mezőgazdasági termékek árába, zöldségbe, gyümölcsbe, akár az állattenyésztésnek az áraiba is.
Pontosan így van, tehát input oldalon, bemeneti oldalon, és azt láthatja majd a fogyasztó, hogy drágább a termék, sőt bizonyos esetekben nem is érhető el a termék, vagy csak lassabban lehet hozzáférni, később lehet hozzáférni, úgyhogy ezt azonnal lehet majd látni, illetve hát a gazdaság lassulása is azért előrevetíthető. Hát korábban már hallhattunk olyat, hogy ez a válság, főleg hogyha elhúzódik, súlyosabb lehet, mint az 1979-es és a 2022-es, ugye azok is energiaválságok voltak.
No, éppen az lett volna a következő kérdésem, hogy részben mit tanultak az országok a Covid-ból, és hogy a magas inflációból hogyan lehet visszatérni egy olyan mederbe, ami a gazdaságnak és az államnak is, és az állampolgároknak is jó. A másik viszont nem nagyon ismerünk, vagy ismertünk még talán ilyen helyzetet, ön említette ugye a 70-es évek olajválságát, hogy itt most arra is számolni kell, hogy nem tudjuk, hogy az energiapiacon mi fog történni.
Hát itt megidézhetjük Hegelt is egyébként, ugye Hegel mindig azzal érvelt, hogy az emberiség soha semmit nem tanul a történelemből. Azért van abban valami igazság, amit mondott. Ugyanis az Európai Unió az energiafüggő volt, és az is maradt, tehát hogy nem sikerült érdemben átalakítani a struktúrát. Úgy tűnhet, hogy az orosz függőséget most a közel-keletire, meg esetleg az amerikaira cseréltük le, de a lényeg az, hogy az input oldalon, tehát a beszerzések oldalán nagyon merev kialakult struktúrák vannak, nem önjáró, nem önfenntartó a rendszer, például kerozinból hallhattuk, hogy van valami előállítási kapacitás az Európai Unión belül, de az nem elég. Szóval az történhet majd, hogy a függőségi csatornákon keresztül magasabb energiaárat kell fizetni. Ezek sajnos szépen beépülnek a különböző termék árakba, csökken, tovább erodálódik, tovább csökken a versenyképesség, és az Európai Unió részéről pedig azt láthatjuk, hogy marad egy ilyen ideológikus megközelítés, és a zöldítést is most gyakran hangoztatják, és érdemi diverzifikáció nem történt például 2022 óta.
Egyetlen egy percünk maradt, egy új költségvetés jelenthet-e menekülő utat Magyarországnak? Ugye most feláll hamarosan az új kormány, nem tudjuk, hogy még mi változik, hogyan fog működni, de nyilván nekik már megvan az az esélyük, hogy erre a helyzetre rászabják a költségvetést.
Érdekes most ugye a gazdaságpolitika, hiszen ugye egy új fejezet kezdődik, ilyenkor lehet kreatívkodni, és ilyenkor lehet alkalmazkodni a kialakult gazdasági helyzethez. Lehetőség, de egyébként ez számos veszély is értelemszerűen. Én azt gondolom, hogy fel kell készülni egy ilyen új forgatókönyvre, tehát ezzel egy tudatos gazdaságpolitika számol, illetve tervez. Én azt gondolom, hogy az EU-s pénzek kapcsán ugye azt mondhatjuk, hogy amennyit lehet, azokból fel kell használni erre az új kialakult helyzetre például. Ugye Magyarországon a hatások tompítására van védett tár, ugye hallhattuk, hogy ez valószínűleg maradni is fog. Tehát az érdemi gazdaságpolitika akkor jár el jól, hogyha felkészül ezekre a külső kihívásokra.
No, innen nyithatnánk egy újabb beszélgetést, egy újabb érdekes témával. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 49 perc, a Lufthansa már korábban bejelentette, hogy 20 ezer járatát törli a fenyegető kerozin hiány miatt. A világ 20 legnagyobb légitársasága kapacitás csökkentéseket jelentett be a következő hónapokra, és sajtóinformációk szerint a 48 ezret is elérheti a járat törlések száma. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren nincs gond, és nem voltak jelentős járat törlések, és innen kezdjük a beszélgetést Valentinyi Katalinnal, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Azt hallom, azt olvasom, hogy május végéig stabil az ellátás. Mit tudunk erről elmondani?
Abszolút, tehát ez így van, sőt, igazából egy picit tovább is látunk, ami biztos, hogy május végéig, június elejéig abszolút stabil módon érkeznek a kerozin szállítmányok ide a budapesti repülőtérre. Ugye mi vasúton és Csövön is kapunk kerozint, úgyhogy egyetlen partnerünk sem jelezte azt, hogy az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatban problémái lennének, úgyhogy igazából tulajdonképpen nálunk sem járattörlés, sem járatritkítás eddig nem volt, és reméljük, hogy ez így is marad. Szóval ezt a stabilitást május végéig, június elejéig biztosan tudjuk garantálni, és reméljük, hogy azért addig nagyon sok minden fog történni a világgazdaságban, hogy ez a helyzet stabil is maradjon.
A biztos garanciához kapcsolódóan engedjen még meg nekem egy kérdést, mert ugye, hogyha jól értelmeztem, van egyfajta szolidaritás vagy megegyezés a repülőterek között, hogy ahol több a tartalék, ott esetlegesen tud tankolni vagy üzemanyagot felvenni az a légitársaság is, ahol mondjuk indult olyan helyről, ahol kevesebb volt, tehát hogy valahogy kiegyenlítik ezeket a meglévő tartalékokat, és hogy a repülőknek alapvetően mindenhol jusson. Igen ám, de mi van, hogyha azt mondják, hogy Magyarországon van ez a célállomásunk, akkor leginkább itt tankolunk. Akkor itt viszont hamarabb fogy el. Szóval, hogy ez a szolidaritás, ez meddig vagy hogyan működik?
Hát igazság szerint ugye mindenkinek az az érdeke, hogy működjön a légi közlekedés, a repülőknek is, tehát a légitársaságoknak is az az érdekük, hogy a járataik utasokkal tele a levegőben közlekedjenek, tehát amikor ellátási probléma van, egyébként ez nem csak most fordul elő, a korábbi években mi is, illetve más repülőtér is tapasztalt olyan helyzetek, nyilván nem egy ilyen háborús konfliktus helyzet miatt, de akár mondjuk a kerozin cső technikai meghibásodása miatt, vagy felújítása miatt ellátási akadozások, inkább így fogalmaznék, elő szoktak fordulni a légi közlekedésben, tehát ez egy teljesen normális jelenség. És ilyenkor a repülőterek azt csinálják, hiszen, ahogy mondtam, mindenkinek érdeke, hogy ne álljon le a légi közlekedés, hogy a légitársaságokat megkérik arra, amit ön is mondott, hogy egy másik állomáson, tehát vagy az induló állomáson, vagy a célállomáson vegyék fel az üzemanyagot. És ebben egyébként a légitársaságok mindig maximálisan együttműködnek. Tehát ez történt nálunk például tavaly is, amikor voltak akadozások az ellátásban, kiadtunk egy értesítést a légitársaságoknak, hogy tankoljanak ott, ahonnan jönnek. Nyilván ez alapvetően a rövid távú járatokra érvényes, hiszen mondjuk egy kínai, mondjuk egy Shanghai-Budapest járatot nem lehet oda-vissza is megtankolni, hiszen ez lehetetlen. Tehát mire ideig elfogy az üzemanyag, és itt újra kell tankolni, vagy akár egy transatlanti járatot, de mondjuk egy rövid távú európai járatoknál ez abszolút bevett gyakorlat, hogy vagy itt, vagy ott tankol a légitársaság, neki tulajdonképpen mindegy, neki az a lényeg, hogy repüljön a repülő.
Ugye itt a közel-keleti válság miatt kialakult energiaválság úgy tűnik, hogy az élet minden területét próbára teszi, és ez azért különösen érdekes kérdés most, mert néhány év telt el ugye a Covid óta, nyilván ott egy másfajta problémáról volt szó. De hogy mit tanulnak, vagy mit tudnak tanulni például a légitársaságok a Covid óta eltelt időből a válságkezelésről?
Hát igazság szerint szerintem repülőterek, légitársaságok együtt tudtak tanulni abból, ami mögöttünk van, és én ezért is vagyok nagyon bizakodó, mert azért megéltünk 5 nagyon nehéz évet, sőt inkább 6-ot. Tehát gyakorlatilag a Covid hatása az a tavalyi évben tűnt el először itt a budapesti repülőtéren. Tehát tavaly volt egy olyan évünk, amikor már a Covidnak semmilyen utóhatását nem éreztük. És ez nagyon sok légitársasággal, repülőtérrel így volt, sőt vannak, akik még a mai napig ezt érzik. Szóval azért ez egy 5-6 évig, 7 évig elhúzódó válság volt, és a hatásait ugye szenvedtük eddig. Ezért is vagyunk bizakodók, hogy azért nehéz elképzelni, hogy néhány hónapon belül mondjuk újra ennyire földbe álljon egy teljes iparág, hiszen megtapasztaltuk, hogy ez mivel jár. A turizmus egy nagyon fontos bevételi forrása, a GDP arányosan is minden gazdaságnak, különösen itt Európában, és hát nyilván a kargóról is beszéljünk néhány szót. Az áruk, tehát az e-kereskedelem az annyira dinamikusan fejlődik, hogy nagyon komoly problémák lennének világszerte, hogyha leállna újra a légi közlekedés, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez viszonylag hamar meg fog oldódni.
Lesz-e olyan, hogy járattörlésekre kerül sor, vagy kerülhet sor például önöknél?
Hát egyelőre nem látjuk, tehát egyetlen légitársaság sem jelentett be kerozin hiány vagy elakadás miatt járattörlést. Ugye azt tudni kell, hogy nálunk, amikor a tartályokat teletöltjük, akkor 4-5 napra elegendő üzemanyag van. De ez akkor igaz, csak hogyha nem értesítjük a légitársaságokat, hogy esetlegesen tankoljanak máshol. Tehát, hogyha a jelenlegi forgalmi helyzetet nézzük, és minden úgy maradna, hogy most is mindenki jelenlegi ütemben venné fel az üzemanyagot itt Budapesten, akkor ez körülbelül 4-5 napra elegendő. Ugye körülbelül 1200-2000 tonna üzemanyag fogy, kerozin fogy el naponta, attól függ, hogy mekkora a forgalom, egy erősebb napon inkább 2000-2200 tonna, egy gyengébb napon 1200-1400 tonna üzemanyag, de még egyszer a légitársaságok együttműködésével ezt tudjuk tovább csökkenteni, tehát ezzel kitolható az az intervallum, ameddig a kerozin elérhető itt Budapesten. De a kérdésére visszakanyarodva, nem volt eddig járattörlés, ami kerozin hiányjal függ össze, viszont ettől elkülöníteném azt a helyzetet, hogy az iráni konfliktus miatt viszont vannak olyan destinációk, ahova egyáltalán nem közlekednek most járatok, gyakorlatilag most már másfél hónap óta, mióta ez a helyzet kialakult, de ez nem a kerozin hiány miatt, hanem biztonsági okok miatt, a konfliktus miatt nem járnak.
No, egyetlen percünk maradt, és szeretném, hogyha még ennél is pozitívabb dolgokról is tudnánk beszélni, mert hogy azért elindult most már, vagy elindul a szezon, ugye néhány hét, és akkor vége az iskolának, és a családok is elindulnak, nyilván már nagyon sokan megvették például a repülőjegyet is, és azt olvastam korábban, hogy rengeteg légitársaság bővítette a kínálatát például a kokáért az elmúlt hónapokban, hogy ez most hogy alakul, ez más kérdés, de hogy milyen forgalmat várnak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren?
Hát reméljük, hogy a kerozin miatt nem lesz problémánk a nyári forgalommal, mert egyébként a menetrendünk az minden korábbinál bővebb, tehát 160 célállomással lehet utazni, nagyon bő a kínálat európai és Európán túli célállomások tekintetében is. Nagyon sok olyan európai célállomást jelentettek be légitársaságok, amiket nagyon vártak már az utazók, például egyébként horvátországi Dubrovnik például, vagy görög szigetekre további járatok közlekednek majd, de nagyon sok balti és skandináv régióban sok célállomásra ebben a régióban is lesznek új járatok. És hát amit nagyon várunk, és ugye ez a Covid alatt szűnt meg, az az amerikai közvetlen járatunk, illetve a kanadai. Úgyhogy a philadelphiai járat 3 hét múlva indul újra, ugye ez napi járat lesz, a torontói pedig június elején, úgyhogy 6 év után az észak-amerikai járatok újra visszatérnek ide Budapestre.
Valentinyi Katalina, a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm, mert hogy véget ért a Jó reggelt Magyarország. Valamennyi kollégám Hegedűs Katalin, Rozbora Zoltán, Bényi Csaba és a szerkesztő Dávid Edit nevében is szép napot kívánok, és minden jót mindenkinek. Hamarosan kezdődik a délelőtt, hogyha jól látom, Bakanita lesz a műsorvezető, várja majd önöket. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, Csetebehetet hallották.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Május 3-án, anyák napján, mondj köszönetet az édesanyáknak egy kedves ajándékkal. Most csütörtöktől szerdáig a 9 szálas tulipán csokor vagy a 13 szálas rózsacsokor csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját, mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.